családnak. Ne nyomozzon tovább! Ha-hú!
Ha-hú!
Hova igyekszel, öcsi?
Mert mi elhozzuk otthonába az ünnep hangulatát.
Nem adnám egy zsák aranyért, hogy egyszerre ilyen társaságot tisztelhetek nálam.
Nálunk mindenki megtalálja a számítását.
Úgy látom, hogy megtanultad, miként láthatsz a szíveddel.
Utazzon velünk térben és időben.
Mesélni véletlenül nagyon jól tudok.
Várja önt a szellem és a lélek kalandja. Klasszikus történetek, kortalan élmények az egész családnak. Filmek, ünnepi műsorok pünköstkor is a közmédia csatornáin.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Jabály, énekelj, és ha kell, átölelj. Csak is az nem boldog, aki nem akar. Énekelte Kóbor Mekki az 1968-as Táncdal Fesztiválon. És sugallta, hogy milyen klassz dolog is Magyarországról a vasfüggöny mögül kukucskálni a szabad világra, és álmodozni egy-egy nagy foci meccsen való részvételről. Persze, nagy foci meccsek itthon is voltak a 60-as években, sőt, nemzetközi szintéren is voltak hatalmas sikereink. A győri vasasetóéről szó is lesz a mai visszajátszásban. A két társszerkesztő, Cserjés Bendegúz és Tóth Csongor, a műsorszámokat készítő Tóth Béla, Szabó Bence, Regős László Pál, Kreisz Bálint és Cserjés Bendegúz, továbbá a technikai munkatársak nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit a szerkesztő műsorvezető Edvi László. A labdarúgó bajnokcsapatok Európa kupájának első 8 kiírásából 5-öt a Real Madrid nyert, 2-t a Benfica és 1-et a Milán. Utóbbi 1963-ban emelhette fel a trófeát. Viszont 1963-ban hazájában csak 3. lett, így rajta kívül még az olasz bajnok is indulhatott a Beckben, amely történetesen ugyanabból a városból való, és az Inter nem is hozott szégyent Milánóra a következő két sorozatban. Szabó Bence és Kreisz Bálint összeállítása következik, előbb a 63-64-es, majd a 64-65-ös Beck sorozatról.
Beck döntő 1964. Az AC Milan előző évi sikere azt bizonyította, hogy változás történt a technikás spanyol és portugál futball európai hegemóniájában. Ez az idény pedig erre a feltevésre csak ráerősített. A bajnokcsapatok Európa kupájának 9. döntőjét az Internazionale és a rekordgyőztes Real Madrid játszotta. Nézzük az olasz bajnok Inter útját. A selejtezőben az Everton múlták felül 1-0-ás összesítésben. Majd következett a Monaco, amelyet 4-1-es összesítéssel búcsúztatott Helenio Herrera együttese. Ezután a negyed döntőben a Partizán következett, az elődöntőben pedig a Dortmund. Előbbit 4-1-es, utóbbit 4-2-es összesítéssel múlták felül. Nézzük a Real Madridot, amely együttesben ekkor még játszott a 37 éves Puskás Ferenc is, aki a döntőben is pályára lépett. A Blancók a Rangers legyőzése után a Dinamo Bukarestet is felülmúlták. Ezután jött a címvédő Milán, akiket 4-3-as összesítéssel ejtettek ki, majd az elődöntőben a Zürich 8-1-es sikerrel. A döntőt tehát az Inter és a Real játszotta 1964. május 27-én a bécsi Prater stadionban. Hallgassuk meg a meccs összefoglalóját.
Mazzolino. Rete. Ha segnato Mazzola. Cani, da Mazzola. Rete! Ha raddoppiato Milani. Ha
segnato accorciando le distanze il Mazzola. Mazzola, rete, 3-1. Vediamo Solti l'organizzatore.
Az Inter tehát története első sikerét adta a Real Madrid 3-1-es legyőzésével. Az olaszok részéről Alessandro Mazzola 2 gólt szerzett, Aurelio Milani 1 találata mellett. A spanyol csapatból Felo talált be, akivel kapcsolatban érdekesség, hogy ez az egyetlen gólja a madridi együttes színeiben. A döntő további részleteiről és az Inter argentin edzőjéről Kéri Andrással, a Juventus Akadémia edzőjével beszélgettem.
Ez igazából az a folyamat, amit még a svájci szakvezető Karl Rappan indított el, hogy egyfajta nagyobb hangsúlyt helyezzen a védekezésre a kreatív csapatok ellen. Ez teremtette meg azt, ugye, hogy akkor a Rappannál a Servet esetében a 3 védő mögé betette a biztosító játékost, és ugye Gianni Brera névén ezt nevezzük liberónak Itáliában. Nyilván a védekezés magas iskoláját szem előtt tartó futballelmélet az olasz, és nyilván ezzel nem volt füleinek, elsősorban Rocco-nak. Rocco ugye ezzel az elképzeléssel nyert Európában. Rengeteg volt szereztek egyébként a Milán játékosai ettől függetlenül. Miközben Herrera, amikor Olaszországba került, akkor ő már túl volt bajnoki címeken, ő ugye a Barcelona, Spanyolországban volt sikeres, ugye a Barcelonánál ugye Kocsissal, Ciborral, Kubalával, 2 bajnoki címet is szerzett, aztán ugye az Atletico Madriddal is sikeres volt, de Argentinában látta meg a napvilágot, de Marokkóban nőtt fel, és igazából Spanyolországban aratta a legnagyobb sikereket, meg Franciaországban is. Úgy került Olaszországba, hogy amikor átvette az Intert, akkor eredménytelen volt. Rocco ebben a párosban, hogy így mondjam, vezetett vele szemben, és idő kellett Herrerának, ami kitanulta az olasz játékelméletet, bele tudott illeszkedni abba a futballközegbe, és dicséretére váljék, hogy szélsőséges formában, hogy mondjam, bővítette a Catenaccio-t, hogy így mondjam. Tehát igazából tőle származik az, hogy 1-0-ás meccsekkel olasz csapatok képesek nyerni, és hát volt ugye egy csodálatos csapata. Zsáírt, amikor beállítja, akkor születik meg igazából a Grande Intere az egyik év novemberében, és ugye sorra játsza ő is a döntőket, és ebből ugye 2 meg is tudnak nyerni. A 64-es finálé, amit említesz, ott ugye Sandro Mazzola egy óriási gólt szerez, egy éles labda felfelé megy, majd hirtelen csapódik a gólvonalnál a hosszúba. Az egy gyönyörű találat, aztán Milani szerez még egy gólt, akkor feljön egy kavarodás után a Madrid, és ugye Sandro Mazzola bevágja második gólját a Di Stefano és a Puskás féle Madrid ellen, tehát ott történik a Benficát a Milán verte meg, akkor ugye a Real Madridot az Inter, tehát történik ott egy őrségváltás, és igazából ezzel a lendülettel a következő években is halad előre az Inter, és hát nyilván Herrerának óriási szerepe volt ebben, de mondom, Olaszországon belül az első éve az nem sikerült jól, neki meg kellett tanulnia beilleszkedni az olasz futballközegbe, és nagyon sokat merített Nero Roccótól ebből a szempontból.
A Real ugye tündökölt éveken keresztül, itt egy kicsit a spanyol futballnak a fénye már lehanyatlott, és az olasz feljött?
Abszolút igen, általában ugye itt a játékosabb, vagy ahogy mondjam, ez a, igen, a kombinatívabb játékelképzelés picit megtört, erre volt szenzációs ugye az olasz játékelmélet, amely ugye újdonságot tudott mutatni. És igazából ezért is van, hogy az azt követő EB-ken, VB-ken drasztikusan csökken a gólok száma, tehát általában a csapatok által szerzett gólok száma klubszinten is, válogatott szinten is, ugyanis egy új elképzelés jelenik meg, egyre nagyobb hangsúlyt kap ismét a védekezés, taktikai szempontból egyre több a területelzárás, és a kreatív játékosoknak így nehezebb kibontakozni, tehát itt történik egy őrségváltás, nem véletlen, ahogy te is említetted, ugye a Madrid azt hiszem még ott 66-ban talán játszik egy döntőt, aztán 32 évig ugye nem nyer BL-t, illetve beketés BL-t egészen 1998-ig, és ugye a Benfica is tudjuk, hogy a Gutmann Béla időszak után már nem tudják a korábbi sikereiket megismételni, és majd a holland futball is a 70-es, 80-as években, különösen 70-es évek elején, amikor megint egy ellenpólus tud mutatni, és ugye ezzel a akkoriban kiismerhetetlen, sok elmozgásos, a labdatartó játékost megsegítő támadás építéssel valójában ellensúlyt, ellenpólust kínálnak éppen az olaszok által mutatott játékstílusra, és akkor megint úgymond a támadó futball, majd ugye a totális futball lesz egy időszakban a nyerő, aztán nyilván arra is lesz majd megoldás, és szépen így haladunk a modern időkig.
Ezt követően pedig hallgassuk meg, hogyan írt a Népsport az Inter első sikeréről.
Népsport, 1964. május 29. Az Inter még nagyobb feladatok megoldására is képes lehet. A bajnokcsapatok Európa kupája iránt világszerte megnyilvánult páratlan érdeklődés valóságos nemzetközi népünnepélyé avatta a szerda esti bécsi kupadöntőt. A zsúfolt lelátókon, ha hinni lehet a jó forrásból kapott híreknek, 32 ezer zászlókkal, transzparensekkel, dudákkal, kereplőkkel felszerelt olasz és spanyol szurkolókon kívül kisebb-nagyobb létszámmal képviselve volt Európa csaknem minden nációja. A közönségnek több mint a fele külföldi volt. A küzdelem még jóval a játék kezdete előtt megindult, napokkal előbb az illetékesek nyilatkozatai formájában, órákkal a kezdőrugást megelőzően a szurkolók hangorkánjában, a lelátókon. Azután összecsapottak két fél a zöld gyepen. Az olaszok a többfázisú küzdelem sorozatban teljes győzelmet arattak. Nyilatkozatokban, hangerőben, játékban egyaránt fölülmúlták a spanyolokat. Sokan számítottak arra, hogy a döntő szereplői a Práter reflektorainak fényében magas színvonalú bemutatót tartanak a mai labdarúgásból, a nézőtér felé tárják a játék minden szépségét. Várakozásuk talán jogos is volt, hiszen ez a két csapat vívta meg utolsó mérkőzését, amely Európa 31 bajnoka közül a legjobbnak bizonyult. A labdarúgás kiemelkedő szépségeire sóvárgókat azonban csalódás érte. Mások, akik ismerik az ilyen összecsapások légkörét, a nagy tét miatti hangulatot úgy vélték, hogy a játék az izmok és az idegek csatája lesz, s a két ellenfél nagy taktikai harcot vív majd a végső győzelemért. Így is volt. Az Inter-Real döntő nem bizonyult úgynevezett szép mérkőzésnek, csak izgalmas, érdekes, változatos volt. Már az első percekben kiderült, hogy a szereplők nem díszbemutatóra érkeztek Bécsbe, hanem a győzelem kivívása volt a cél. A sorok között olvasni tudó, a nyilatkozatokból értő már napokkal az összecsapás előtt sejthette a taktikai elképzeléseket. Herrera edző tisztában volt azzal, hogy csak az esetben sikerülhet a győzelem kivívása, ha az ellenfél rutinos, nagyhírű játékosai mellé őrzőket állít, s gyors, tehetséges, jólövőkészséggel rendelkező fiatal csatáraival rajtaütésszerű rohamokat indított. A Real Madrid viszont arra készült, hogy lassítsa az Inter játékát, kombinatív támadás szövéssel teremtsen helyzeteket a jól lövő Hento Puskás Feló és a felzárkozó Di Stefano részére. A mérkőzés eseményei azt igazolták, hogy Herrera elképzelései beváltak. Az Inter játékosai kitűnő taktikai fegyelmezettségről tettek tanúbizonyságot. Mindegyikükben megvolt az akarat, és ami még ennél is fontosabb, a képesség is a taktikai elképzelések valóra váltására. Pizzi a söprögető szerepében bemutatta, hogyan lehet ezt a feladatot magas színvonalon teljesíteni. Olyan tiszta eszközökkel és olykor olyan látványosan szerelt a döntő pillanatokban, amire csak igazán nagy játékos képes. Facchetti és Guarneri mesterei voltak nem csak a szerelésnek, hanem a gyors indításoknak. Így nem volt véletlen, hogy a gólok tőlük indultak el. Facchetti, balhátvéd, emellett még számos esetben futott fel hihetetlen gyorsasággal a balszélen, és teremtett beadásaival helyzetet a spanyol kapu előtt, sőt, több esetben lövésre is vállalkozott. Dicséretére legyen mondva, mindig jókor ért vissza, s teljesítette védő feladatát a kitűnő Amancióval szemben. Mazzola minden megmozdulása valóságos fenyegetés volt az ellenfél kapujára, és a feketebőrű Zsáír különösen az első félidőben sérülése előtt igazolta azokat a jó híreket, amelyek őt ma Európa egyik legjobb szélsőjévé avatták. Az Inter játékosainak mozgásán akár a futógyorsaság, akár a ruganyosság, akár a fizikai képességek oldaláról nézzük, meglátszott, hogy atlétikusan nagyszerűen képzettek. Ez a csapat még a szerdainál is nagyobb feladatok teljesítésére lehet képes.
Ismétlésképpen tehát az 1964-es bajnokcsapatok Európa kupáját az Internacionale nyerte a Real Madrid 3-1-es legyőzésével. A bajnokcsapatok Európa kupája és a Bajnokok Ligája döntőt bemutató sorozatunk 10. részében az 1964-1965-ös idény utolsó mérkőzését idézzük fel, ahol az egyik csapat hazai pályán küzdhetett meg azért, hogy megvédje a címét. Az előző kiírást megnyerő Inter a San Siroban lépett pályára Benfica ellen. A Milánóban vezető utat összesen 31 csapat kezdte meg, csak Olaszországot képviselte két együttes, a bajnokságot megnyerő Bologna mellett a BEC címvédője, az Inter is elindulhatott.
Magyarországról az 1963-as félszezonos bajnokságban aranyérmet szerző győri Vasaseto szerepelt a sorozatban. A Rába Parti együttes lett az első vidéki klub, amely a leglangosabb nemzetközi kupasorozatban hazánkat képviselte. És ez elég jól sikerült, hiszen Hidegkuti Nándor irányításával egészen az elődöntőig jutottak. Az előselejtezőben a Hémi Leipzig ellen 2 győzelemmel, 6-2-es összesítéssel lett meg a továbbjutás. Ez a forduló egyébként különlegesen alakult, hiszen 2 párharc is érmefeldobással dölt el. Az Anderlecht Bologna és a Dukla Praha Górnik Zabrze összecsapásoknál kevés volt a 3 mérkőzés a továbbjutó eldöntésére. A pénzfeldobásnál a belga, illetve a cseh klubnak kedvezett a szerencse. A legjobb 16 között a Győr a Lokomotív Szófiával találkozott, és mind a 2 mérkőzés gólgazdagra sikeredett. Az első felvonást 1964. novemberében a hazai pályán lévő Győr nyerte 5-3-ra, Györfi László és Povázsai László 2-szer, Korsós István 1-szer talált be. Néhány héttel később Szófiába látogatott a magyar bajnokság címvédője, és nem egyszerű körülmények fogadták a játékosokat. Erről néhány évtizeddel később így beszélt Keglovics László.
Már mérkőzés előtt voltak problémák a szállóba, például a szállodában nem tudtuk bezárni a szobahajtót, és akkor éjjel 11 óra felé bejött egy idegen ember, odavizelt a szobánkba. Meg olyan helyre vittek bennünket étkezni, ahol olyan füst volt, hogy az ember alig kapott levegőt, tollassal hozták ki a sült csibét, szóval borzalmas állapotok voltak akkor.
Végül a visszavágót a Lokomotív Szófia nyerte 4-3-mal, a párharcot éppen Keglovics László gólja döntött el, aki a 87. percben volt eredményes, ezzel beállítva a végeredményt. Magyar részről előtte Györfi László és Pavázsai László talált be. Ezzel a Győr bejutott a legjobb 8 közé. A negyed döntőben a holland bajnok ellen idegenben 1-1-es döntetlennel zárult a 90 perc. A győri visszavágót Pavázsai László 87. percben szerzett góljával nyerték meg a hazaiak, ezzel bejutottak a legjobb 4 közé. Ám mielőtt az elődöntőről beszélnénk, érdemes megemlíteni egy másik negyed döntős párharcot is, a Liverpool és a Köln között. Előbb Németországban, majd Angliában is 0-0-ás döntetlen lett a vége, így az akkori szabályok értelmében 3. találkozót rendeztek semleges pályán, Rotterdamban. Itt ugyan már láthatta gólt a szurkolók, de mivel 2-2-es döntetlennel fújták le a meccset, ezért a továbbjutóról pénzfeldobás döntött. Aminek egészen különleges története van. A Liverpool csapat kapitánya Ron Yeats írást választott, és az első dobásnál az érme a fűszélén landolt, amitől irányt változtatott, és végül fejre esett. Az angolok játékos egyből szóvá tette a bírónak, hogy ez így szerinte nem érvényes, a játékvezető pedig neki adott igazat. Újból elvégezték a pénzfeldobást, ezúttal írás lett, így a Liverpool bejutott a legjobb 4 közé. Az elődöntőben tehát ott volt egy magyar csapat is, a Győr, akkori nevén a győri Vasaseto. A Rába Partiak az Eusébióval felálló Benfica ellen játszottak, az első mérkőzés több mint 60 ezer néző figyelte a Névstadionban, José Augusto góljával a portugálok nyertek. Idézzük fel ennek a találkozónak a közvetítését, a riporter Szepesi György.
Hátra van még 20 perc a találkozóból, 0-0-ra áll a mérkőzés, kirugás. Orbán ballal küldi Osszal előre a labdát. Elment ott Kolumna fejéről tovább a bal oldalra. Támad tehát most, ha nem is túlzottan erőteljesen a Benfica, és e pillanatban Györfi csak szabálytalanság árán tudja szerelni, mint egy 15 méterre a félvonalon innen a győri térfélen Simons. Szabad rugás tehát a liszaboni legények javára. Hansen bíró intézkedik. Leteszi a labdát a bal hátvéd Cruz, aztán a 16-osnál nagy csata, helyezkedési, taktikai csata. És a pillanatban Cruz jobb lábbal fölrúgja a 16-oson belülre a labdát. Ott tovább fejeli Torres, és gól! Augusto félfordulattal egyből bevágta a léc alá a Benfica gólját. Egy nagy csapat, a Benfica együttese győzött Budapesten, kedves hallgatóink, a győri Eto ellen, Augusto góljával 1-0 arányban. És amikor, azt hiszem, nyugodtan mondhatom, a győri Eto együttesétől búcsúzunk, a liszaboni mérkőzést a budapesti vereség után már nem közvetítjük majd, elmondhatom, hogy a győri Eto nagyszerűen szerepelt. Megtett mindent a vidéki csapat azért, hogy becsülettel helytálljon az Európa kupában, és a Győri Etónak köszönhetjük, hogy elhozta Budapestre Eusébio Germánót és társait, a világhírű Benficát. Ezért a nagyszerű teljesítményért taps és köszönet illeti a győri fiúkat.
A visszavágón sima portugál siker született, Eusébio és Torres is 2-szer volt eredményes, a félidőben és a végén is 4-0-át az eredményjelzőn. A Győrnek tehát 5-0-ás összesítéssel ért véget az európai menetelése, de nagy dolog, hogy 1958 után ismét volt magyar a legjobb 4 között, és azt se felejtsük, hogy 1965-ben született az egyetlen magyar kupa siker nemzetközi porondon, hiszen a Vásárvárosok kupáját a Ferencváros nyerte. De ez egy másik történet. Térjünk vissza a bajnokcsapatok Európa kupájára, amelynek döntőjébe a Győrt kiejtő Benfica és a címvédő Inter jutott be. Nézzük a két csapat útját a fináléig. A Benfica az előselejtezőben a luxemburgi Aris 10-2-es összesítéssel, a legjobb 16 között a svájci bajnokot 6-1-es összesítéssel búcsúztatta. A negyed döntőben a Real Madridot, hazai pályán 5-1-re nyertek a portugálok, így a visszavágón a 2-1-es vereség is belefért. Az elődöntőben pedig, ahogy hallhatták, a Győrt ejtette ki az Eusebióval felálló csapat. A címvédő Inter csak a legjobb 16 között mutatkozott be, a Dinamo Bukarest ellen 7-0-val ért véget a párharc. A legjobb 8 között a Rangers ellen 3-2-re jutott tovább az olasz csapat, az elődöntőben pedig a Liverpool hiába nyert 3-1-re hazai pályán, a visszavágon az Inter 3-0-ra győzött, így kiharcolta a döntőbe jutást. Akár úgy is lehetne fogalmazni, hogy a San Siroban aratott siker kellett ahhoz, hogy a San Siroban ismét megküzdhessen a trófeáért a címvédő.
Sarà perché ti amo, è un'emozione che cresce piano piano.
1965. május 27-én, tehát az Internacional és a Benfica küzdött egymás ellen a San Siro stadionban. Az olaszok eddig egy trófával rendelkeztek, az előző évben a Real Madridot győzték le 3-1-re. A Benfica kis túlzással állandó szereplője volt a megdöntőknek abban az időszakban, 1961-ben és 1962-ben nyert a portugál együttes, 1963-ban viszont kikapott az AC Milántól. Az 1965-ös finálé napján így írt a Népsport tudósítója, Lelovics Gyula.
Jegyet természetesen már rég nem lehetett kapni a csütörtökön este sorra kerülő Internacionale Benfica backdöntőre. Mindkét csapat bízik a győzelemben, s ezt a nyilatkozatok is szemléltetik. Germánu a Benfica védője. Szerintem az Internacionale szerencsébe jutott a döntőig, mi pedig ezt nem is egy mérkőzésen bizonyítottuk be méghozzá a nagyobb tudásunkkal. Schwarz Elek a Benfica edzője. Természetesen bízom a csapatom győzelmében, de ismerem az Inter képességeit is. Elenio Herrera az Internacionale edzője, aki csapata minden mérkőzés előtt győzelmet jósol, most azonban még ennél is többet. Biztosra veszem, hogy megvédjük a bajnokcsapatok Európa kupáját, sőt azt is, hogy megnyerjük az olasz bajnokságot, és a világkupát is megvédjük. A Benfica tartalékosan áll ki, mert Peridis a bal fedezete még mindig sérült. Helyette Calado a 180 cm magas mozambiki játszik. A jobb fedezet pedig a legutóbbi mérkőzéseken kitűnt fiatal Bedin. A bajnoki góllövőlista élén 15 góllal Mazzola az Interből és Orlando a Fiorentinából áll. Utánuk a 14 gólos Amarildo a Milan játékosa következik. Végezetül egész Milánó, sőt valamennyi olasz szurkoló bízik az Inter csütörtöki győzelmében. Egy pillanatig sem vitás az, hogy csütörtök este az Inter alapos buzdítás kap a San Siroban.
Végül a hazai pálya kedvezett az Internek, a találkozó egyetlen gólját Zsair szerezte a 43. percben. Érdekesség, hogy a Benfica 10 emberrel fejezte be a mérkőzést, mert a kapus Costa Pereira megsérült, és ekkoriban még nem lehetett cserélni. A helyére a kapuba Germánu állt be. A döntő történéseiről a Népsport így számol be.
Az Internacionale győzött, de a közönségnek a Benfica játéka tetszett jobban. Internacionale Benfica, végeredmény 1-0, a félidőben 1-0. Csütörtök este Milánóban az Internacionale Zsair góljával 1-0 arányban nyert a Benfica ellen a bajnokcsapatok Európa kupájának 1964-65 évi döntőjén. Mindjárt azzal kezdeném, hogy a körülmények nem voltak alkalmasak egy ilyen fontos mérkőzés lejátszásához, mint az Internacionale Benfica LK döntő. A San Siro stadion pályája a hatalmas esőzések miatt annyira mély volt csütörtök este, hogy egyik csapat sem tudta igazi tudását adni. Az Internacionale azonban ilyen körülmények között is nagy önbizalommal lépett a pályára, és egy pillanatig sem érezte veszélyeztetve a kupa megvédését. Éppen ezért az első félidőben inkább védekezésbe vonult, mert tudta, hogy a Benfica mindenképpen a gólszerzésre törekszik. Ezért voltak gyakoribbak az első 45 percben a Benfica rohamai, de nem vezettek eredményre. A Benfica nagy lendülete ellenére egy gyors ellentámadás mégis az Internek hozta meg a vezetést Zsair révén, és egyben a győzelmet is. A második 45 perc elején a hazai csapat került fölénybe, de egy nagy helyzetet kihagyott a jobbszélső Zsair. Amikor azonban az 56. percben lábsérülés miatt elhagyta a pályát Costa Pereira, a Benfica kapusa és helyére Germánó állt be, mintha megbénult volna az Inter. Még ma sem tudni, hogy lélektanilag hogyan kell felfogni ezt a helyzetet, arra gondoltak a játékosok, hogy 10 ember ellen már nem kell olyan nagy iramot diktálni, magától is megjön a siker, vagy csak egyszerűen megzavarodtak, de tény, hogy a Benfica mintha szárnyra kapott volna, és ettől kezdve vezette a legveszélyesebb támadásait. Az Inter védelme azonban ekkor is biztosan rombolt, és így elmaradt az egyenlítő gól. Elenio Herrera, az Inter edzője ezúttal is magabiztosan nyilatkozott. A nehéz pálya elsősorban az Inter számára volt hátrányos, mondta. Jó 2-3 góllal is győzhettünk volna. Suárez és Corso nagyon rossz napot fogott ki. Costa Pereira kiválása nagyon veszélyes helyzetbe hozta csapatunkat, mert a fiúkra ezután szinte nem lehetett ráismerni. Minden esetre egy pillanatig sem lehetett kétséges, hogy mi voltunk a jobbak. Alex Schwarz, a Benfica edzője úgy érezte, hogy csapatát megfosztották az EK bajnok címétől. Az Internek mindössze 2-3 veszélyes akciója volt, mi pedig majdnem mindig kezünkben tartottuk a kezdeményezést. De a szerencse elpártolt tőlünk, és itt nem csak Costa Pereira sérülésére gondolok. Egy bizonyos, ha ez a mérkőzés semleges pályán kerül sorra, ma a Benfica az EK védője. Az olasz lapok természetesen az Internacionale megérdemelt győzelméről írnak, bár a tárgyilagosabbak kijelentik, az Inter győzött ugyan, de a Benfica sokkal tetszetősebb, szebb, tehát művészi futballt játszott, és ez a labdarúgás az, amely a közönségnek tetszik. De az is igaz, hogy az Inter viszont a szürkébb, racionálisabb futballt is játszik, minden mérkőzést megnyer, amit meg kell nyernie. A portugál lapok úgy értékelik a mérkőzést, hogy a Benfica kudarca ellenére felemelt fővel távozhatott Milánóból, hiszen ragyogóan játszott.
Az Internacional 1-0-ra megvert a Benficát a San Siroban, ez volt a sorozat történetének második olyan döntője, ahol hazai pályán emelhették fel a trófát. Korábban ezt a Nálmat üdert el, amely 1957-ben a Fiorentin ellen 2-0-ra nyert a Bernabeu-ban. Az 1964-1965-ös volt a sorozat 10. kiírása, ami a győzelmeket illeti, a Real Madridnak 5, az Internek és a Benficának 2-2, az AC Milánnak egy vegselleke volt. Annyit nyugodtan elárulhatunk, hogy 1966-ban nem avattak új győztest. De ez már a következő rész története.
A labdarúgó bek első 10 kiírásában 3 város 4 csapata ért a csúcsra, és a 11. sorozatban sem került 4. városba a trófea. Erről lesz szó közvetlenül a hírek után.
Termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
Példaértékű sportolók mesélnek életükről a Bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés még tovább, beállóba, füzitóvízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés!
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Fontos magyar győzelem született a férfi jégkorong elit világbajnokságon. A lengyel kormányfővel tárgyal Magyar Péter. Napos, meleg idővel folytatódik a hét. Gábor Anikó vagyok, jó napot kívánok!
Sporthírek.
Hatalmas lépést tett a bennmaradás felé az elit világbajnokságon a magyar férfi jégkorong válogatott. A nemzeti együttes Nagy Krisztián és Terbócs István duplájának is köszönhetően 5-0-ra győzött Nagy-Britannia ellen. A magyar csapat ezzel a csoportja negyedik helyére ugrott fel, legközelebb pedig pénteken Németországgal találkozik majd. Vitális Milánt, a bajnok Győr középpályását választották meg az idény legjobb játékosának a Magyar Labdarúgó Szövetség rangadó díjátadóján, amelyen az NB1 szombaton zárult idényének legjobbjait részesítették elismerésben. Az év edzője díjat a Győrt irányító Borbé Balázs vehette át. Az NB1 felfedezettje Szűcs Tamás a Debrecen játékosa lett. A gálán díjazták a gólkirályokat is, az egyaránt 17 gólos Lukács Dánielt és Aljos Amatkót. Legjobb játékvezetőnek Rusz Mártont találta az MLS bizottsága, míg a Fair Play díj az MTK-hoz került. 22 év után ismét az Arsenal lett a bajnok az angol labdarúgó Premier League-ben, miután a Manchester City 1-1-es döntetlent játszott Bournemouth-ban. Ezzel egy fordulóval az idény vége előtt a City hátránya már behozhatatlan az Arsenallal szemben, amely a 14. angol bajnoki címét szerezte meg. A Bournemouth együttesében Tóth Alex tegnap nem kapott lehetőséget. A Falco hazai pályán 91-85-re legyőzte a címvédő Szolnokot a férfi kosárlabda NB1 döntőjének második mérkőzésén, ezzel 1-1-re kiegyenlített az egyik csapat harmadik sikereig tartó párharcban. A finálé találkozóját pénteken Szolnokon rendezik majd.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Elkezdődtek a magyar-ukrán szakértői egyeztetések a kétoldalú kapcsolatok újjáépítésére, a jövőbeni együttműködés megerősítésére. Orbán Anita külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Magyarország elkötelezett Ukrajna önállósága és területi integritása mellett, de a nemzeti kisebbségek jogainak védelme az első feladat, amelyet rendezni kell. A lengyel államfővel és a miniszterelnökkel is tárgyal ma Magyar Péter Varsóban, első hivatalos külföldi útja második napján. A miniszterelnököt több kormánytag is elkísérte Lengyelországba. Magyar Péter Krakkóban tegnap arról beszélt, hogy fontos a visegrádi együttműködés felélesztése, erősítése. Márciusban csaknem 780 ezer forint volt itthon a bruttó és 546 ezer a nettó átlagfizetés. Az inflációt figyelembe véve a nettó reálkereset több mint 11%-kal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest, közölte a KSH. A bérek növekedését jelentősen befolyásolta a magasabb összegű családi adó kedvezmény, valamint a 3 gyermekes és a 40 év alatti 2 gyerekes anyák SZIA-mentessége. Ma jár le a személyi jövedelemadó bevallás és befizetés határideje. Éjfélig kell nyilatkozni az 1+1%-os felajánlásról is. Az ügyfeleket ma is hosszabb nyitvatartással este 6 óráig várják. Egy hónap alatt 112 ezer jegyet vásároltak az egyérintéses fizetési módszerrel a budapesti metrókon. A Pay and Go a legtöbben a 3-as vonalon használták. A rendszer lényege, hogy az utasok bankkártyájuk vagy okoseszközük érintésével egy lépésben tudnak jegyet vásárolni és érvényesíteni. Jelentős pályakarbantartás kezdődik jövő szerdán a Miskolc-Nyíregyháza vonalon, Nyíregyháza és Mezőzombor között. A felújítás a miskolci-tiszai pályaudvar aluljáróját is érinti. A munkálatok idején várhatóan augusztus végéig menetrendi változásokra, egyes szakaszokon pótlóbuszos utazásra kell számítani.
Közlekedés.
Az M0-es déli szektorán Halásztelek térségében a 17-es kilométernél korábban 6 személyautó ütközött össze. Az M1-es felé vezető oldalon a korlátozás megszűnt, a jelentős torlódás azonban lassan oszlik fel. Terelést építenek ki az M3-as Vásárosnamény felé vezető oldalán Bak térségében. A 39-estől a 48-as kilométerig mozgó terelés mellett a külső sávot lezárták, 3 kilométeres a dugó. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Országszerte süt a nap, csak kevés fátyol és gomoly felhő van az égen, legfeljebb a nyugati határnál lehet zápor, egy-egy zivatar, a szél több felé megélénkül. Napközben 20-25, késő este 10-17 fok valószínű.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Az Európai Labdarúgó Bajnokcsapatok versenyét, Bajnokcsapatok Európa Kupája néven először az 1955-56-os szezonban rendezték meg. Az első kiírást a Real nyerte, utána jött két Benfica diadal, majd sorozatban háromszor Milánóba került a trófea, igaz nem mind a három alkalommal ugyanannak a csapatnak a vitrinjébe. A 11. szezonban sem láthatták olyan városban a trófeát, ahol még korábban nem pihent egy éven keresztül. Erről is szól Cserjés Bendegúz összeállítása, majd jön Regős László Pálé az 1966-67-es szezonról, amelynek döntőjét a két milánói csapat egyike vívta.
8-szor döntőzött a Real Madrid, amely addig szokatlan országból kapott ellenfelet. Ilyen volt a Bajnokcsapatok Európa Kupájának 1966-os döntője. Az 1966-os BEC-döntőben a Real Madrid az akkor jugoszláv FK Partizán ellen játszott, ebben az évben először jutott fináléba csapat Kelet-Európából. Az 1964-65-ös idényben a spanyol csapat sorozatban 5-5-ször nyerte meg a spanyol bajnokságot, legutóbb 4 ponttal megelőzve az Atletico Madridot, az FK Partizán pedig jugoszláv bajnok lett 8 ponttal megelőzve a Szarajevót. Érdekesség, hogy ezt egy 15 fős ligában tette, mert kivételesen az első osztályban tartották a kiesőt. Skopjéban ugyanis éppen akkor volt egy súlyos földrengés, ami után a liga vezetői úgy döntöttek, hogy a térség morálja miatt fontos, hogy megmaradjon az első osztályú csapatuk. Egyébként a következő bajnokságban nem is estek ki. Na de vissza a BEC-hez, ahol, ahogy mondtam, a Real Madrid és a Partizán is indult, és velük együtt még 28 csapat került a selejtezőbe, köztük a Ferencvárossal. Ezen mindhárom szóban forgó csapat tovább jutott, ahogy a nyolcad döntős akadályt is vették a klubok. A Real Madrid 7-3-as összesítéssel győzte le a Kilmarnockot, a Partizán 3-1-es összesítéssel a Werder Bremen-t, a Fradi pedig a Panathinaikos ellen jutott tovább szintén 3-1-es összesítéssel. A negyed döntőben a Ferencváros simán 5-1-es összesítéssel kiesett az Inter ellen, és ezért a két BEC döntős is megszenvedett. A Real Madrid a belga Anderlechttel nézett szembe, ahol a brüsszeliek egy gólos győzelmet arattak, a visszavágóban viszont nem hagyott kérdést a királyi gárda, Amancio Amaro és Hento is duplázott, a belgák kétszer is szépítettek, de a spanyolok végül könnyedén tovább jutottak. Még inkább rezgett a léc a másik ágon, ahol a Sparta Praha fogadta a Partizán Belgrádot, és először 4-1-re le is győzte az ellenfelét. A visszavágót a jugoszláv néphadsereg stadionjában mai nevén a stadion Partizánban rendezték meg, ahol elképesztő fordítást hajtott végre a szerb csapat. A hazaiak már az első fél időben 29 perc alatt ledolgozták a hátrányt. A 35. percben már vezetést is szereztek, amit egyel emeltek a 71. percben, ezzel beállítva az 5-0-ás végeredményt, amely továbbjutást ért nekik. Az elődöntőben mindkét döntős 2-1-es összesítéssel küldte haza ellenfelét, a Real Madrid az Internacionale ellen, a Partizan pedig a Manchester United ellen jutott döntőbe. Utóbbi óriási bravúrnak számított, az angol csapat ugyanis sokkal inkább esélyes volt a döntőbe jutásra a sztárduóval, Sir Bobby Charltonnal és George Best-tel felvértezve. Minden esetre a döntőt a Real Madrid és a Partizán között rendezték 1966. május 11-én. De előbb pár szó a főszereplőkről. A Real Madrid az előző idényben nem jutott be Miguel Muñoz irányításával a begdöntőbe, ám a vezetőség kitartott mellette, ahogy a régi nagyjátékosok mellett is. Így még mindig ott volt a Real soraiban az akkor 38 éves Puskás Ferenc, a 32 éves Paco Gento és a 37 éves Santa Maria. Igaz, közülük csak Gento számított már alapembernek és egyben példaképnek is az olyan fiatalok előtt, akik a következő generációját képezték a Real Madridnak. Közéjük tartozik például Pirri, Pacin, Fernando Serena, Ramon Grosso és Manuel Velázquez is. Emiatt alakult ki, hogy ezt a brigádot gyakran nevezték a Yeye csapatnak, amelyet a The Beatles She Loves You című dala ihletett. A Real fiataljai kócosabbak, hosszabb hajúak voltak, mint rutinosabb társaik, ráadásul közülük négyen újraalkották a Márka nevű sportlap kedvéért a Beatles legendás képét. Részben miattuk Spanyolországban a teljes fiatalságra is használták a Yeye kifejezést. A teljes csapat nagy népszerűségnek örvendett Spanyolországban, sőt egész Európában is, amely újabb sikeres időszak felé nézett. Az FK Partizán, vagy ismertem nevén Partizán Belgrád a mai napig nagy nevű kiemelkedő csapat Kelet-Európában. A klubot 1945-ben alapították, erős állami segítséggel és a néphadsereg fennhatósága alá tartozott. Érdekes, hogy az alapítástól számít, a kicsivel több mint 20 év leforgása alatt már az egyik legerősebb csapat volt a nemzetközi porondon. Hamarosan elmondom, hogy miért. A klub első számú gólfelelőse Mustafa Hasaganić volt, aki az 1965-66-os idényben 20 mérkőzés alatt 20 gólt szerzett. De fontos kiemelni, hogy ez nem csak egyéni siker volt, hanem a jól felépített taktika mutatója. Nyilván ez valamilyen szinten minden csapatra igaz, de a szocialista országokban divatos volt az államilag erősen támogatott futball és a struktúrában való gondolkodás. A helyi futball tehát nem organikusan, hanem szervezetten és nagy pénzügyi és szakmai háttérrel fejlődött, ahol a szabad piaci hatásoknak nem kellett megfelelni, így a csapat nyugodt, biztonságos körülmények között tudott építkezni. A belgrádi fejlesztés azért is volt fontos, mert a kezdetekkor, mármint a jugoszláv kezdetekkor a horvát csapatok dominánsabbak voltak, amely nyilván nem tetszett a szerb központú hatalomnak, így a szerb klubokat fel kellett zárkóztatni előbb a hazai, aztán a nemzetközi porondon. Ennek terméke két nagy alakulat lett, a Partizán Belgrád és a Crvena Zvezda. A két csapat egymással és a horvátokkal egyaránt rivalizált. A főprofilja hamar kialakult a néphadsereg csapatának. Gyors támadó futball. Ez annyira jelen volt, hogy a csapat beceneve is innen ered, amely Gőzhenger. Emellett kiemelt szerepet kapott a kiváló akadémia is, az ottani tehetségek nagy része pedig éppen az 1960-as évekre ért be. Erre utaltam az előbb, amikor azt mondtam, hogy 20 év alatt tudott beérni a Partizán. A csapat vezetőedzője pedig az akkor mindössze 41 éves Abdullah Gegic volt, aki a csapat vezetését 1965-ben vette át, tehát első idényében már begdöntőig vitte a csapatot. Na akkor jöjjön ennek a finálénak a krónikája. Az 1966-os begdöntőt először rendezték meg olyan helyszínen, ahol korábban is volt már begfinálé. A brüsszeli Heysel stadionban tehát másodszor látogattak ki a szurkolók Európa egyik legrangosabb mérkőzésére. A Real Madrid kezdője José Aracustián, Pacin, Pedro de Felipe, Ignacio Zoco, Manuel Sanchez Martinez, Piri, Manuel Velázquez, Fernando Serena, Amancio Amaro, Ramon Grosso, Francisco Gento. A vezetőedző Miguel Muñoz. A Real Madridnál meglepetést okozott, hogy a két nagy rutinos játékos Puskás és Santa Maria sem került a kezdőbe. A csapat akkor fiatal, az elődökhöz képest ismeretlen, saját akadémiáról érkező játékosokból állt. A Partizán kezdője. Milutin Soskic, Farudin Jusufi, Velibor Vasovic, Branko Rasovic, Jubomir Mihajlovic, Vladimir Kovacevic, Radoslav Becsejac, Mane Bajic, Mustafa Hasanagic, Milan Galic, Josip Pirmajer. A vezetőedző Abdullah Gegic. A Partizán tízese Milan Galic ekkor tagja volt a jugoszláv hadseregnek, és különleges engedélyt kapott, hogy pályára léphessen Brüsszelben. A játékvezető Rudolf Kreitlein volt. A mérkőzésre a jugoszlávok a vártal ellentétben inkább védekeztek és kontekre építettek. Ezek veszélyesek is voltak, Galic kihagyta a helyzeteit, Hasanagic pedig kapufáig jutott. A félidei állás 0-0. A második félidőben folytatódott a jugoszláv fölény, és az 55. percben Vasovic betalált szögletből. Ezután a Real Madrid mindent bevetett, és végül a remek egyéni teljesítmények és Gento vezérlete felülírta a Partizán meglepő és jó csapat kohézió épülő játékát. Először Amaro talált be Grosso gólpasszából a 70. percben, aztán a 76. percben Serena 25 méterről talált be. A Real Madrid a fordításának köszönhetően nagy győzelmet aratott 2-1-re, és ezzel megnyerte 6. Beck címét. A szurkolók megszállták a helyzet stadion pályáját, és a tavalyi Real Madrid mentes döntő után ismét a királygárd emelte magasba a trófeát. A Beck 1966-os gólkirálya viszont nem a döntős csapatokból került ki. A címen Albert Florian és Eusebio osztozott 7-7 góllal. A két csapat sorsa. A Real Madrid ezzel a győzelemmel megalapozott egy újabb sikeres korszakot és egy újabb remek generációt. Gento, mint rutinos játékos továbbra is a csapat vezére maradt a fiatalok között, Puskás Ferenc az idény végén visszavonult a játékos pályafutásától. A Real Madrid bár a Beckben remekelt, a spanyol bajnokságban ezúttal nem lett az első, az Atletico Madrid mindössze egy ponttal végzett előtte. A Partizánnál nagyobb mértékű volt a változás. Az 1965-66-os idényben a csapat vélhetően nem bírta jól a kettős terhelést, hiszen a jugoszláv bajnokságban nemhogy nem védte meg a címét, de még a közelébe sem került. A 16 csapatos ligában a 11. helyen végzett, ez síralmas eredménynek számított a szerbeknek. A Beck-döntő után szétesett a gondosan felépített csapat, több meghatározó játékos eligazolt. Soskic Kölnbe, Galic a Standard Liège-be, Rasovic a PSV-be, Vasovic az Ajaxba ment. És ne hagyjuk ki az edzőt sem, aki érkezése után rögtön majdnem Európa csúcsára vitte a csapatát. Abdullah Gegic a Fenerbahce edzője lett, és 1966-tól kezdve egy kis Szarajevói kitérőt eltekintve csak Törökországban vállalt munkát. A törökök a futballprofesszor néven emlegették, hiszen vitte a hírét a korszerű európai futballnak némi kelet-európai fűszerezéssel. Na de visszatérve az 1966-os Beck-döntőre, a Real Madrid 6-szor is nyert, 2-1-re győzte le a Partizán Belgrádot.
Lisszabonban csúcsra értek az oroszlánok. Először nyert Becket nem dél-európai csapat. Ilyen volt a bajnok csapatok Európa kupájának 1966-67-es szezonja. A bajnokok ligája elődjének 12. kiírása 1966 nyarának végén a selejtezőkkel kezdődött. A főtáblára 31 csapat került fel, a korábbiakhoz hasonlóan ezúttal is egyenes kieséses szakaszban rendezték a tornát. Kiemeltként a címvédő Real Madrid a második körben kezdte a kupát, mindenki más az első fordulóban már érdekelt volt. Magyarországot a Vasas képviselte. Az angyalföldiek a portugál Sporting ellen 7-0-ás összesítéssel jutottak tovább a legjobb 16 közé. Ott viszont véget ért a Beck az évi kiírása Farkas Jánoséknak. Az 1964-es és 65-ös győztes Inter kettős győzelemmel ejtette ki a budapesti együttest. A védekező futballt játszó milánói együttes a Torpedo Moszkva ellen 1-0-ás összesítéssel jutott tovább az első körből, a Vasas búcsúztatása után pedig a címvédő Real Madriddal került szembe. Az olasz retesz kiválóan zárt a madridiak ellen is. Hazai pályán 1-0-ra, idegenben 2-0-ra nyert az Inter, amely az elődöntőben a CSKA Szófiát is kiejtette. Két döntetlent követően a harmadik mérkőzésen vívták ki a döntőbe jutást Sandro Mazzoláék. A lisszaboni döntőben a skót bajnok Celtic jött szembe a milánóiakkal. A Glasgow-i együttes útja a Zürich, a Nant, a Vojvodina és a Dukla Prága elleni párharcokon keresztül vezetett a fináléba. Elinio Herrera, az Inter vezetőedzője, a döntő előtt elutazott Glasgow-ba, hogy feltérképezze a Celtic-et. Indulás előtt felajánlotta a skót kollégájának, Jock Steinnek, hogy hazafelé elhozza őt a magánrepülőgépén, hogy ő is megnézhesse játszani az Intert. Herrera azonban Glasgow-ban visszavonta a meghívást, mondván Stein túlságosan nagy termetű, nem férne be a kis repülőbe. Stein így is el tudott utazni Milánóba, viszont ott is akadtak bonyodalmak. Az Inter által felajánlott belépőjegyek elkeveredtek, így végül egy olasz újságíró a sajtóigazolványával segített neki bejutni a meccsre. Ez a lélektani hadviselés nem vált be. A májusi döntő másnapján megjelenő Népsport így számolt be a mérkőzésről.
A nézőtéren 12 ezer skót szurkoló foglalt helyet, de sokan voltak az olaszok is. Az Internacionale nélkülözte a sérült Jairt és Suárezt, Mazzolát viszont, aki mandulagyulladással bajlódik, orvosi segítséggel talpra állították, lenyomták a lázát, hogy játszhasson. Az olaszok vezették az első rohamokat, Mazzola fejesét védte remekül Simpson. A 8. percben kitörő Kripellinit a 16-oson belül szabálytalanul választották el a labdától. 11-es. Mazzola a büntetőből a jobb alsó sarokba helyezte a labdát. 0-1. A gól után az Inter szokásához híven minden erejét a védekezésre összpontosította, a skótok remekül rohamoztak. Old lövése a felső kapufán csattant, aztán Chalmers 3 méterről mellé fejelt. A 35. percben a középcsatár óriási félmagas bal sarokba tartó lövését Sarti remek védéssel szögletre ütötte. Szünet után mintegy negyed órán át kapkodó, ideges volt a Celtic csapatjátéka. A 63. percben egy jobboldali támadás után az előre húzódott Craig óriási erő lövéssel 15 méterről a kapu jobb oldalán a léc alá zúdította a labdát. 1-1. Nyomasztó fölényben játszottak a skótok. Sok lövés ment kapura, Sarti azonban parádésan védett. A győztes gól a 85. percben született. Gemmel kapura lőtt, Chalmers beletette a lábát a labda útjába, amely aztán védhetetlenül laposan vágódott a bal sarokba. 2-1. Küzdelmes hajrával ért véget a mérkőzés. A közönség tombolva ünnepelte az örömmámorban lelkendező skót játékosokat, akik remek teljesítménnyel leckét adtak az Internacionálénak a korszerű labdarúgásból, s méltán nyerték el az 1966-67. Évi beket.
A Népsport tudósításában két hiba is megjelent. A Celtic egyenlítő gólját Jamel lőtte, a magyar újságban gólszerzőként említett Craig átadásából, míg a második találat előtt nem Jamel, hanem Murdoch lőtt kapura. A lényegen azonban nem változtat. A Celtic végig fölényben volt, és megérdemelten nyerte meg a lisszaboni döntőt. A labdarúgás című újság így írt a fináléról.
Az biztos, hogy az Inter ellen nagyszerű támadójátékot produkáltak, erre csak a bizonyítékot szeretnénk felhozni, csak egy játékos nem célozta meg a 90 perc alatt Sarti kapuját, és ez a kapus Simpson volt. Az olaszok kapusa egyébként a nagyvédések egész sorozatát mutatta be. Ha nem véd olyan szenzációsan, a vereség aránya lényegesen nagyobb lehetett volna. Nem volt egy nyugodt pillanata sem, hiszen nem tudhatta, hogy a 10 kitűnően rúgó játékos közül ki és mikor szánja el magát lövésre.
Jock Stein, a Celtic vezetőedzője, elévülhetetlen érdemeket szerzett a Beck győzelemben. Taktikailag túlszárnyalta kollégáját, a Catenaccio-t tökéletesítő argentin Elinio Herrerát. Nyilvánvaló volt, hogy az Inter védekezésre fog berendezkedni, ráadásul a 7. percben büntetőből megszerezték a vezetést az olaszok, onnantól még inkább ez került középpontba Herreráéknál. Stein azonban kitalálta, hogyan tudja feltörni a defenzív milánói vonalakat. A Celtic 4-2-4-es felállásban játszott, a két középcsatár azonban felváltva visszalépett a középpályára, hogy megbontsák az Inter védelmét. A skótok szélsőinek az volt a feladata, hogy befelé húzódjanak, ezzel területet nyissanak a szélső hátvédeknek, Jim Craignek és Tommy Jamelnek. A mélységből érkező játékosokat nem tudták felvenni az olaszok, és a folyamatos Celtic rohamok a második félidőben meghozták az eredményt. Előbb Craig átadásából Jamel talált be, majd az első gólszerzője passzolt Bobby Murdochhoz, akinek lövése megpattant Stevie Chalmersen és a hálóba vágódott. Jock Stein így nyilatkozott a meccs után a játékrendszerről.
Higgyék el, uraim, nincs semmiféle szisztémánk, erről a mérkőzésen is meggyőződhettek. Minden játékosunk a saját stílusát játsza, ehhez formáljuk a csapat játékrendszerét. Mindig a támadásra fektetjük a fő hangsúlyt, de ha arról van szó, hogy védekeznünk kell, akkor sem esünk kétségbe. Akik a prágai mérkőzésünket látták, azok ezt bizonyítani is tudják. Most a világkupát kell visszahódítanunk Európának. A célunk, hogy bebizonyítsuk Dél-Amerikának, Európában egyszer mindenkorra véget ért a defenzív labdarúgás időszaka. Mint Lisszabonban, a világkupa döntőjén is támadni fogunk, különben arra a sorsa jutunk, mint ellenünk az Internacionale.
A világkupát is megnyerte a Celtic. Az argentin Racing Club ellen 1-0-ra nyertek a skótok. A legendás Jock Stein irányításával a Celtic keretében csupa hazai játékos szerepelt. És hazai alatt itt nem csak azt lehet érteni, hogy skótok. Ugyanis a 15 fős keret 13 játékosa a Celtic Park 10 mérföldes környezetében született. A maradék két kerettag pedig 11, illetve 30 mérföldről jött. Így valóban Glasgow-iak nyerték a bajnokcsapatok Európa kupáját. 1967-ben a BBC-nél az év sportcsapata lett a Celtic, míg a klub stadionjának, a Celtic Parknak a keleti lelátóját a lisszaboni oroszlánok néven elhíresült meggyőztes csapatról nevezték el. Nem csak a csapat, a vezetőedző is kiérdemelte ezt. Jock Stein nevét viseli a stadion nyugati lelátója, a szakembernek pedig szobrot is állítottak a főbejáratnál. Megérdemelte. A legendás trénerrel egyszer beket, tízszer bajnoki címet, 8-szor skót kupát nyertek a zöldfehérek. Jock Stein megreformálta a futballt. Többek között az aranycsapattól is merítve. Sean Fallon, Stein segédedzője így írt az évszázad mérkőzésének a 6-3-nak a Celtic játékára való hatásáról.
Az a meccs felnyitotta a szemünket. A magyarok mindent megváltoztattak, nem csak a játékrendszerünket, hanem magát a játékot is. Minden a labdaügyességről és a labda nélküli mozgásról szólt. Tudtuk, hogy teljesen nem tudjuk lemásolni ezeket a csapatokat, a saját ötleteinket is bele kell építenünk a játékba. De ezeknek a csapatoknak a meccsein látni lehetett, hogy mit csinálnak jól, és ez segített kialakítani a Celtic játékát. Az a magyar csapat különleges volt, akár egész nap tudtuk volna nézni, ahogy fociznak.
1967-ben a bajnokcsapatok Európa kupájának 12. kiírásában fordult elő először, hogy nem dél-európai, mediterrán országból érkező klub nyerte meg az európai klubfutball legértékesebb trófeáját. A brit futballt elsőként csúcsra vívő skót Celtic nyerte meg a sorozatot.
A 6 madridi, a 3 milánói és a 2 lisszaboni siker után a 12. backszezonban jött egy skót diadal. Vagyis hamarabb nyerte meg a legrangosabb klub trófeát egy skót csapat, mint egy német vagy egy angol. Az utóbbi országot viszont csak egy évvel előzte meg Skócia, mindjárt erről lesz szó.
Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. A Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
A labdarúgó BEC első 12 kiírásában 4 ország, 5 csapata bizonyult aktuálisan a legjobbnak. Aztán a 13. sorozatban is olyan ország gárdája győzött, amely korábban még nem. Az 1967-68-as küzdelemről Tóth Béla, a 68-69-esről Kreisz Bálint készített összeállítást.
10 évvel a müncheni repülőtéri katasztrófa után a Manchester United révbe ért. A BEC történetének első angol kupa győzelme mögött évtizedek kitartó munkája és egy feldolgozatlan tragédia emléke áll. Egy siker, amellyel Matt Busby végre felért pályafutása csúcsára. Az 1968-as BEC döntő.
Alig, hogy felharsant a hármas sípszó, Charlton keresztbe futott a pályán, egyenesen Busby felé, aki épp hogy a gyepre lépett, majd összeülelkeztek. Figyelemre méltó érzelemkitörés volt ez attól a Charltontól, aki ritkán mutatta meg érzéseit a pályán. Ebben a pillanatban mégis úgy tűnt, hogy elfeledte gátlásait.
Idézte fel londoni emlékeit a The Irish Times tudósítója Peter Byrne. You can run on for a long time, run on for a long time. Abban az ölelésben több volt puszta örömnél. Egy életre szóló szövetség teljesedett be játékos és edző között, egy szövetség, amelyet a sikerek és egy felfoghatatlan tragédia kovácsolt össze. A Wembley gyepén ünneplő csapatból Matt Busby, Bobby Charlton és Bill Fawkes élte túl a müncheni repülőtéri katasztrófát 1958. februárjában. A Crvena Zvezda ellen sikerrel megvívott BEC negyed döntő után Belgrádból tartott hazafelé a Manchester United repülőgépe, amely a Bajor városban leszállt tankolni. A jeges futópályán harmadjára próbálták meg a felszállást a pilóták, amikor a gép megcsúszott és egy kerítést átszakítva épületnek csapódott. A lángra kapott járműből 23-an nem tudtak kimenekülni. A balesetben a United 8 labdarúgója veszítette életét, a vezetőedző Matt Busby pedig csodával határos módon élte túl a tragédiát. A legendás menedzser 72 napot töltött a kórházban, ahol kétszer is feladták neki az utolsó kenetet.
A Unitednél senki sem beszélt 1958-ról és Münchenről. Úgy tűnt, hogy ez tabu. De abból a csapatból mégiscsak ott volt köztünk Bobby és Billy, és természetesen Matt volt az edzőnk. Ott volt velünk az az érzés, ott élt bennünk, és amikor bejutottunk a BEC döntőbe, tudtuk, hogy valószínűleg ez Matt utolsó esélye. Így, amikor nyertünk, elszabadultak az indulatok. Általában a legközelebbi játékoshoz futsz ünnepelni, de legtöbben Bobbyhoz és Billhez mentünk. Ezen is túl vagyunk, végre megszabadultunk minden tehertől. Akkor egy emberként gondoltunk az elhunyt társak családjára is, mert tudtuk, hogy ott vannak a stadionban.
Emlékezett vissza a Benfica elleni finálé utáni pillanatokra a Manchester United kapusa, Alex Stepney. Matt Busby nélkül alig ha sorolnánk a legnagyobb angol egyesületek közé a Manchester Unitedet. A klubot a II. Világháború után szakmai és szellemi szintéren is a skót edző építette újjá. Az addig többnyire az első és a másodosztály között ingázó Unitedet előbb stabil élvonalbeli együttesé emelte Busby, majd szisztematikus munkával megalapozta egy korszakos csapat jövőjét. Fiatal, tehetséges játékosokra építve, az úgynevezett Busby Babykkel egymás után 2 bajnoki címet ért el. Az 1957-es sikernek már részese volt Bobby Charlton is. A BEC első kiírását még kihagyta az angol bajnok, de aztán a következő idény előtt Busby már meggyőzte a szövetség elöljáróit, hogy engedélyezzék csapata indulását a sorozatban. A skót szakvezető emiatt éveken át ostorozta magát, hiszen úgy tartotta, hogyha nem erősködik,
akkor nem következik be a müncheni tragédia sem. Évek teltek el, amíg a klub ismét talpra állt. 1965-ben aztán megszerezte 6. bajnoki címét a csapat, amelyhez időközben megérkezett Dennis Law és George Best is. A skót center 1960-ban rekordösszegért szerződött a Manchester Cityhez, majd egyéves torinói kiruccanás után csatlakozott a United keretéhez. A szőke király 11 éven át ejtette ámulatba az Old Trafford közönségét. Hozzá hasonlóan mindent megnyert a klubbal az északír közönség kedvenc George Best is. A zaborátlan támadó zseni a futballnál csak a nőket és az alkoholt szerette jobban, ám ez sem akadályozta meg abban, hogy számolatlanul termelje a gólokat. Az első igazi futballcelebet egyébként a United játékos megfigyelője, Bob Bischoff fedezte fel és ajánlotta Busby figyelmébe. Saját nevelése volt a manchesteri klubnak Bobby Charlton is, aki 17 év alatt 606 mérkőzésen öltötte magára a vörös felszerelést. Ennél többször csak Ryan Giggs szerepelt a Unitedben. A később lovaggá ütött Charlton 1966-ban világbajnok lett Angliával. Charlton, Best, Law, a manchesteri szent háromság. A három klasszis először 1964. januárjában játszott együtt a Manchester Unitedben, majd ezt követte két bajnoki cím, két Charity Shield és végül a Beck győzelem. A trió tagjai pedig szép sorban megkapták az aranylabdát is. Előbb Law, aztán Charlton, végül 1968-ban Best is. A manchesteri játékosok közül többen vélték úgy, hogy a sors rendelte el. 1968-ban nekik kell nyerniük. Talán hisznek a sorsszerűségben a híres hírhet Gutmanátok kárhozottjai is. A londoni megdöntőben alulmaradó Benfica ezt követően 20 évig maradt távol az európai futball legnagyobb színpadától. A 60-as években 5 megdöntőben szerepelt a lisszaboni óriás, amely kétszer a serleget is hazavitte. Az Eusébio vezette portugál válogatott az 1966-os világbajnokságon, többi közt a magyar csapatot is legyőzve bronzérmet szerzett, miután az elődöntőben a házigazda Anglia megállította. Annak az évnek a tavaszán egyszer már meggyűlt a baja Eusébiónak az angolokkal. A Beck negyed döntőjében a Manchester United 2-es győzelemmel Lisszabonban 5-öt vágva búcsúztatta a Benficát. Bár a fekete gyöngyszem még csak 26 esztendős volt az 1968-as Beck döntő idején, soha többé nem tért vissza az Edit sorozat fináléjába. A totális futball hajnalán ezzel a mérkőzéssel ért véget az ibériai csapatok uralma, az európai labdarúgás legmagasabb polcán. Szeptemberében 32 együttes részvételével vette kezdetét a bajnokcsapatok Európa kupája 13. idénye. A címvédő Celticet már az első körben kiejtette a Dinamo Kiev, eközben a Manchester United gond nélkül búcsúztatta a máltai bajnokot. A Benfica viszont az északír Glentoranon csak idegenben szerzett gollal jutott túl. A következő fordulóban az angolok a Sarajevót, a portugálok a francia Saint-Étienne-t múlták felül, és váltották meg jegyüket a negyed döntőbe. A nyolc között a szovjet Dinamo Kievvel szemben továbbjutó lengyel bajnokot sodorta a sors a United útjába. A Górnik Zabzsét hazai pályán 2 góllal győzte le a United, amelynek így a sziléziai 1-0-ás vereség is belefért. A lisszaboni sztárcsapatot pedig Budapestre szólította a sorsolás. A magyar bajnok Vasas az ír Dundalk majd az izlandi Valur kisöprésével érte el, hogy a Népstadionban 40 ezer néző előtt fogadja a Benficát. Az 1968 márciusában rendezett találkozóról így tudósított a Népsport.
A várakozásnak megfelelően végig nagy küzdelem jellemezte ezt az igen jelentős Európa Kupa mérkőzést. A Vasas nem tudott előnyt szerezni. Ilovszki edzőnek szinte az utolsó pillanatig összeállítási gondjai voltak, és nem sikerült megtalálnia a védekezésre beálló Benfica taktikájának ellenszerét. Alig kezdődött el a játék, már is kiderült, hogy a Benfica nem 4-2-4-et játszik, hanem inkább 5-3-2-t. 5 hátvéd szállta meg a 16-os környékét, előttük egy 3-tagú újabb védelmi vonal helyezkedett el, Elől csak a villámgyors Eusebio és a jól fejelő Torres tartózkodott. A vasas igyekezett a széleken vezetni az akciókat. Az első játékrészben bíztatóan játszott a két szélső, sok igen használható beadást láttunk tőlük. Fordulás után, ha lehet, a Benfica még inkább arra törekedett, hogy már a vasas térfelének közepén megállítsa a kibontakozó támadásokat. Szabálytalanságok árán is igyekeztek a lendületből kibillenteni a vasast. Ahogy teltek a percek, egyre idegesebbé vált a hangulat. A budapesti 0-0 nem a legkedvezőbb előjel a vasas számára, de a második 90 perc korán sincs még lefutva.
Másfél héttel később Lisszabonban válasz nélkül rúgott hármat a házigazda, ebből Eusebio kettőt vállalt. A Benfica 8 éven belül ötödjére jutott elődöntőbe a BEC-ben. A négy között a portugálok kettős győzelemmel ejtették ki a Juventust, a Manchester United pedig fordulatos párharcban bizonyult jobbnak a Real Madridnál. Az angol bajnok Best jóvoltából 1-0-ra nyert hazai pályán, ám a spanyolországi visszavágó első félideje borzalmasan alakult. Erre így emlékezett vissza David Sedler, a United hátvédje.
Teljesen lemészároltak minket, szétszedtek bennünket, és még szerencsénk is volt, hogy csak 3-1 lett, mert lehetett volna 5 is.
A hátrányban játszó manchesteriek viszont a második félidőre látványosan feljavultak, és két váratlan hős sietett a csapat segítségére. A hátvédsorból Sedler, valamint Fawkes talált be.
Senki sem fogadott volna rám és Billre. Chartonra és Bestire talán, de ha kettőnket húztad volna a tombolán, csalódott lettél volna. Az ilyesmit egyszerűen nem lehet előre megírni,
mondta Sedler. A hatszoros bajnok kiejtésével a Manchester United első alkalommal jutott be a BEC döntőjébe, amit ráadásul Londonban, a Wembley stadionban rendeztek 1968. május 29-én. Finálé napján szokatlanul meleg és párás volt az időjárás. A lelátókon 92 ezeren gyűltek össze, túlnyomó többségük a United sikeréért szorított. A Benfica és a Manchester United párharcában a nemzetközi rutina lisszaboniak mellett szólt. Az Otto Gloria által kijelölt kezdőcsapatban hatan vallhatták magukat BEC győztesnek. Közülük hárman Fernando Cruz, Mario Coluna, José Augusto mindkét korábbi kupasikernek a részese volt. A túloldalon Matt Busby-nak le kellett mondani porc sérülés miatt Dennis Lowe játékáról. A skót csatár távollétében a 19 éves Brian Kidd játszott a támadósor ékeként. Az 1966-os világbajnokok közül a csapatkapitány Bobby Charlton és Nobby Stiles futott ki a Wembley gepére. Talán a füllett levegő miatt, de az első játékrész kevés izgalmat tartogatott. A szünet után viszont felgyorsult a játék. Az 53. percben Sedler baloldali beadásából Charlton szerzett ragyogó fejes gólt. Bár a Unitednek komoly lehetősége volt növelni az előnyt, a portugálok szép lassan fölénybe kerültek, a véghajrára fordulva pedig fokozták a nyomást. 11 perccel a rendes játékidő vége előtt Torres bólintott tovább egy jobb szélről érkező ívelést, az ötös sarkára berobbanó Jaime Graça pedig éles szögből lőtt a kapuba. 1-1. És akkor eljött Alex Stepney pályafutása legfontosabb pillanata. A United kapusa hirtelenjében az ittszerben kilépő Eusebioval találta szemben magát. A történtekről pedig beszéljen a mérkőzés angol hőse.
Eusebio 4 perccel a vége előtt a mérkőzés során először lerázta magáról az őrzőjét, Nobby Stiles-t, és a kapun felé tört. Először azt hittem, megszerezhetem a labdát, ezért kiléptem a kapuból, de a labda a sűrű füvön lelassult, és Eusebio előtt maradt. Most már csak annyit tehettem, hogy hátráltam egy kicsit, nehogy átemeljen, és próbáltam egyenesen állni. Ahelyett, hogy csak elgurította volna mellettem, úgy döntött, szétlövi a hálót. Imádta ezt csinálni. Iszonyatos erejű lövés a mellemen csattant. Mindenkinek azt mondom, hogy a Mitre logó még mindig ott van a bőrömön. És sikerült is megfognom a labdát. Visszatekintve azt hiszem, hogy ez volt a döntő fordulópontja, mert kétlem, hogy fel tudtunk volna állni 2-1-es hátrányból.
Érdemes megnézni az archív felvételeket, mert azokon tisztán látszik, hogy a bravúros hárítás után a portugál klasszis látványosan megtapsolja Stepneyt. Következhetett a 2x15 perces hosszabbítás, amit jobban bírt erővel a United. Alig telt el 2 perc a túlórából, amikor az angol együttes megszerezte a második gólt. Ennek történetét is Stepney kapus meséli el.
Lehúztam egy ívvel, és majd a labdát kidobtam Tony Dunnnak, a bal hátvédnek, de ő annyira fáradt volt, hogy visszapasszolta nekem. Aztán megláttam Shea Brennant, a jobb hátvédet, de ő sem kérte a labdát, így az ismét visszakerült hozzám. Nem tehettem mást, mint hogy előre rúgtam a pályán, és ez volt a legjobb dolog, amit valaha tehettem, mert Brian Kidd valahol belecsúsztatott a labdába, Best pedig, aki kicsattanó formában volt, még mindig futott. Elérte a labdát, kicselezte a kapitányt, Mario Colunnát, majd a kapust, José Enriquét is, és gólt lőtt. Ha volt valaki, akinél a legjobb helyen volt a labda az ilyen helyzeteknél, az George volt. És lehetett látni, hogy az ellenfél azonnal összeomlott.
Nem sokkal később a 19. születésnapját ünneplő Brian Kidd is betalált, akinek az első fejesét még kiütötte a portugál kapus, ám másodjára a csatár már nagy ívben bólintott át a labdát Enrique fölött. 3-1, a kegyelem döfést Charlton adta meg, a 99. percben egy alafonali centerezést perdített a kapu túlsó oldalába. A Manchester United első alkalommal nyerte meg a bajnokcsapatok Európa kupáját, miután a döntőben 4-1-re megverte a Benficát. Busby ezzel a sikerrel feltette a koronát a pályafutására. A lovaggá ütött skót edző a következő idény végén, 24 esztendő után intett búcsút az Old Trafford közönségének. Nélküle a csapat már nem volt képes megütni ugyanazt a színvonalat, sőt, az 1973-74-es kiírásban kiesett az élvonalból. Ebben az idényben történt az, hogy az ismét a Cityben játszó Dennis Law sarkazva szerzett gólt a már kiesett United ellen. A skótnak az volt pályafutása utolsó megmozdulása, a gól után összetörtént cserét kért. A kiesésen kívül azt is kevesen gondolták volna 1968 májusában, hogy a Manchester Unitednek 31 évet kell várnia az újabb kupagyőzelemre az európai futball elit sorozatában.
A bajnokcsapatok Európa kupája és a Bajnokok Ligája döntőit bemutató sorozatunk 14. részében az 1968-1969-es idény utolsó mérkőzését idézzük fel. A trófeáért az AC Milan és az Ajax együttese küzdhetett meg a Santiago Bernabeu stadionban. Ám mielőtt bővebben beszélnénk erről az összecsapásról, idézzük fel a szezon történéseit. A Beck idény 1968. szeptemberében elég furcsán kezdődött. Alapból 32 csapat állt volna rajthoz, köztük a magyar bajnok Ferencváros is, ám az élet, vagyis inkább a politika közbeszólt. Amikor júliusban megtartották az első forduló sorsolását, a magyar bajnok az 1967-es győztest, a skót Celticet kapta. Nehéz ellenfél várt volna a Fradira, a nemzetközi sajtóban is az első kör csúcsrangadójának tekintették ezt a párosítást. Ám néhány héttel később, augusztus 21-én a Varsói Szerződés néhány országa, azaz a Szovjetunió, Lengyelország, Bulgária és Magyarország bevonult Csehszlovákiába, ezzel elfolytva a prágai tavaszként ismert tüntetés sorozatot. A vasfüggönyt a nyugatra lévő nemzetek élesen kritizálták ezt a lépést, és felmerült az, hogy a Celtic bojkottálni szeretné a Ferencváros elleni budapesti mérkőzést. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség, vagyis az UEFA látva ezeket a reakciókat, rendkívül ülést hívott össze, és augusztus végén új sorsolást készített a Beck első fordulójára, a szocialista töm csapatait egymás ellen játszották volna. Bár ez mai fejjel nyilván könnyebb sorsolásnak tűnik, mintha az egy évvel korábbi győztes ellen kellene játszani, a korabeli sajtó másfél ütéssel tálalta a hírt. Az érdekelt feleket meg sem hallgatták. Magyarország a sportág élmezőnyébe tartozik, nagy mértékben megkönnyítették bizonyos nagy csapatok dolgát az új párosítással. Zűrt keltettek, de nem oldottak meg semmit, mert mi lesz a következő fordulóban? Írta a korabeli sajtó. Az, hogy mi történt volna a következő fordulóban, nem derült ki, mert öt csapat, a szovjet, a lengyel, a kelet-német, a bolgár és a magyar bajnok is visszalépett a Becktől.
Ez több szempontból is furcsa helyzetet teremtett, hiszen egy a 32 nevezőből 27 maradt, és két olyan első fordulós párharc is volt, ahonnan mindkét csapat kiesett, ez két másik csapatnak is kedvezett. A Milán és a Benfica az első forduló megnyerésével egyből tovább jutott a második körből is, és negyed döntős lett. A BEC és a BL 70 éve íródó történelmében az 1968-1969-es szezon az egyetlen olyan, amikor egyáltalán nem lépett pályára magyar csapat a sorozatban. Magyar csapat nélkül kezdődött meg tehát a BEC 14. idénye, amelynek a döntőjébe végül egy olasz és egy holland együttes jutott be. Nézzük meg a két fél madridi vezető útját. Az AC Milan az első fordulóban a Malmőt búcsúztatta 5-3-as összesítéssel. A második körből a keleti blokk csapatainak visszalépése miatt játék és ellenfél nélkül jutott tovább. A negyeddöntőben a Celticet búcsúztatták, az olaszországi 0-0 után Skóciában Prati góljával jutott tovább a Milán. Az elődöntőben a Manchester United ellen hazai pályán 2-0-ra sikerült nyerni, így a visszavágón az 1-0-ás vereség is belefért, bejutott a döntőbe az AC Milán. A másik ágon az Ajax a Nürnberg ellen kezdett és 5-1-es összesítéssel lépett tovább, a második körben a Fenerbahce elleni 2-2-0-ás siker negyeddöntőt ért. A legjobb 8 között a Benfica következett, Amsterdamban a portugálok, Lisszabonban viszont a hollandok nyertek 3-1-re, így végül harmadik mérkőzés döntött a továbbjutóról. A semleges helyszínen Párizsban megrendezett találkozó is hosszabbítás után dölt el, az Ajax 3-0-ra nyert, és ez elődöntős lett. A legjobb 4 között a Spartak Trnava ellen a hollandok 3-0-ra győztek hazai pályán, így hiába nyertek a csehek 2-0-ra visszavágon, a párharcot nem tudták megfordítani. Kialakult hát a finálé párosítása, az AC Milan a harmadik BEC döntőjére készülhetett, 1958-ban a Real Madrid ellen kikapott, 1963-ban viszont legyőzte a Benficát. Az Ajax története során először jutott el ilyen sokáig a legrangosabb nemzetközi kupasorozatban. A találkozót május 28-án rendezték a madridi Bernabeu stadionban. A hazai sportsajtó vélhetően a néhány hónappal korábban történtek, vagyis a Ferencváros és a másik négy keleti blokkból visszalépő klub miatt nem adott túl sok teret ennek a párharcnak, a Népsport az alábbi, viszonylag rövid cikkben vezette fel a mérkőzést.
BEC döntő Madridban. A bajnokcsapatok Európa kupájának 14. döntője következik. Az olasz bajnok Milán és az idei torna meglepetését okozó holland Ajax játszik a kupa elnyeréséért a spanyol fővárosban. A Milán két korábbi angol szász védő, a skót Celtic, valamint az angol Manchester United testén át jutott a döntőbe. Különösen váratlan sikert jelentett az olaszok számára a milánói 0-0 után a glasgowi 1-0. A Milán már két ízben, 1959-ben és 1963-ban játszott a döntőben, és 1963-ban el is nyerte a kupát. Az Ajax újonc a döntőben. A holland csapat elsősorban a Benfica elleni sikerrel, a harmadik, izgalmakban bővelkedő találkozón aratott győzelemmel vívott ki komoly rangot, tekintélyt magának. A mérkőzés esélyese kétségkívül az olasz együttes.
A találkozót végül 4-1-re megnyerte az AC Milan, amely története második BEC trófáját szerezte. A döntőben háromszor volt eredményes Pierino Prati, ezzel a most hallható sorozat 2026-os elkészüléséig ő a legutóbbi olyan játékos, aki egy BEC vagy BL döntőben mesterhármas szerzett. A Népsport a felvezetőhöz képest nagyobb terjedelemben adott hírt a mérkőzésről, így tudósította az olvasókat a korabeli sajtó.
A Milán nagyszerű játékkal diadalmaskodott. BEC döntő, Milán Ajax 4-1, a félidőben 2-0. Az előzetes jelentések szerint ugyan minden jegy elővételben elkelt, de amikor Mendibil spanyol játékvezető jelt adott az idei BEC döntő kezdésére, 100 000-nél nem voltak többen a madridi Bernabeu stadionban. Hamrin lövése már az első perc végén a kapufán csattant. A Milán gyorsan vezetést szerzett, és a hollandok csak ritkán jutottak szóhoz, bár egyik szögletük után Malatrazi a golvonalról mentett. Mindkét csapat már a középpályán is szoros emberfogással küzdött, és ebben a Milán kétségkívül jobb volt. Gyors, ötletesen játszó csatárai gyakran hagyták faképnél a holland védőket. Az olasz védőfal viszont áttörhetetlennek tűnt. A tavalyi gólkirály Prati növelte az olaszok előnyét, Rivera hátrasarkalt labdáját vágta a 16-osról a sokat bizonytalankodó Bolsz hálójába. A második félidőben a hollandok rohamoztak, Cruyff minden megmozdulása életveszélyes volt, majd Lodetti a kitörő Szvártot csúnyán felvágta és a megítélt büntetőt Vasovic értékesítette. 5 percen át rendkívül nagy harc volt. A Milán fokozatosan rákapcsolt, elsősorban Rivera játszott nagyszerűen, és egyre nyilvánvalóbbá vált a kiváló olasz csapat erőfölénye. Az utolsó negyed óra már csak nem iskolajátékot hozott. A hollandok hátul Vasovic, elől Cruyff vezérletével továbbra is becsületesen küzdöttek, de a kétségkívül nagyobb technikai tudás a taktikai érettség előtt meg kell hajolniuk. A Milán megérdemelten szerezte vissza a bajnokcsapatok Európa kupáját. Rocco legényeit külön elismerés illetheti, hiszen egy éve a KEK döntőjében is diadalmaskodtak. Gólövők: Pratt 7. perc, 40. és 75. perc, Szormani 67. perc és Vasovics 60. perc 11-esből.
A bajnokcsapatok Európa kupája 1969-es döntőjét, tehát az AC Milan nyerte meg. Az Ajax az első holland csapat lett, amely eljutott a legrangosabb nemzetközi kupasorozat fináléjába, és ugyanezt a találkozót elveszítette, de nyugodtan tekinthetünk erre az évre úgy, mint egy korszak kezdete. A következő évek kapcsán viszonylag gyakran hallhatnak majd a holland csapatok meneteléséről, és a végkifejlet is más lesz, mint 1969-ben.
Milánói csapat tehát negyedszer hódította el a Becket 1969-ben, igaz, az ott játszó két gárda testvériesen elosztotta a diadalok számát. Még ha ezen két társaság esetében nemhogy testvérieségről nem lehet beszélni, de még barátságról sem.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sportrádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
Ahol kétszer kell fel a nap. Egy hétvége az összetartozás jegyében, a Székelykő lábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás, magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai, kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Május 29-től 30-áig a Dunán, a Dunavörðön és az M5 műsorán.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Amikor 1969-ben először jutott be holland csapat a bajnokcsapatok Európa kupája döntőjébe, de ott kikapott, várató volt, hogy holland gárda előbb-utóbb megnyeri a trófeát. Pontosabban, hogy az Ajax majd megnyeri. Csak hogy az amszterdami gárda 1969-ben nem lett holland bajnok, így nem indulhatott a sorozatban. Helyette a Feyenoord nevezhetett, de amikor vezetői postára adták a papírt, talán maguk sem gondolták, hogy a sorozat végén ők pezsgőzhetnek a trófeából. Azt meg végképp nem gondolta senki, hogy ezzel egy 4 éves mélyföldi győzelmi széria veszi kezdetét. A 70-es évek elejének 4 részes holland sikertörténetének első 3 fejezetét Regős László Pál, Szabó Bence és Cserjés Bendegúz meséli el.
Megszületett az első holland győztes, a Feyenoordé lett a trófea Milánóban. Ez történt a Beck 1969-70-es szezonjában. A bajnokcsapatok Európa kupájának 15. kiírását rendezték meg ebben az idényben. 33 csapat indult, így egy selejtezős párharcot rendeztek. A dán Kjöbenhavns 5-0-ás összesítéssel búcsúztatta a finn TPS együttesét. Magyarországot a Ferencváros képviselte. A zöldfehérek az első körben a CSKA Szófiát kiejtették 5-3-as összesítéssel. A legjobb 16 között viszont a Leeds 2-ös győzelemmel 2-3-0-ás sikerrel búcsúztatta a magyar bajnokot. Ettől a szezontól eltörölték a 3. mérkőzés szabályát. Ha 2 csapat ugyanannyi gólt szerzett a 2 meccsen, a továbbjutóról az idegenben szerzett több gól döntött. Ha ez is ugyanannyi volt, akkor pénzfeldobással sorsolták ki a továbbjutót. Ez a ma már hihetetlennek tűnő szabály 2-szer is döntött a sorozatban. A 8-as döntők során a Spartak Trnavát a Galatasaray búcsúztatta így, míg ugyanebben a körben a 2 korábbi győztes, a Celtic és a Benfica közötti sorsolás döntött. A skótok javára. A 3 évvel azelőtti győztes azután, hogy a szerencse mellé állt a legjobb 16 között, a Fiorentinát és a Leedset is legyőzte, így Jock Stein újra a döntőbe vezette a Celticet. A másik ágon az izlandi KR-t, a címvédő Milánt, a keletnémet Forwards Berlint és a lengyel Légia Varsót is kiejtő Feyenoordért oda a milánói döntőbe. A finálé megrendezése viszont kérdéses volt. Olaszországban 1969 őszén sztrájkot hirdettek, és ez még 1970 májusában is tartott. Az esti hírlap 1970. május 5-én az alábbi hírrel jelent meg.
Ma reggel az olasz labdarúgó rajongók bánatára még mindig kétséges megtartják-e holnap Milánóban a Celtic-Feyenoord mérkőzést. A napilapok többsége kérdőjellel számol be a nagy érdeklődéssel várt találkozóról. A San Siro stadion alkalmazottai egyelőre szolidárisak a milánói városi alkalmazottakkal, és nem nyilatkoztak arról, vajon holnap munkába állnak-e. Ha folytatják a sztrájkot, akkor a bajnokcsapatok Európa kupájának döntőjére alig ha kerülhet sor.
Május 6-án játszották végül a döntőt a milánói San Siroban. A Celticet Jock Stein, a Feyenoordot az osztrák Ernst Happel irányította. A skótoknál 7 játékos is ott volt a 3 évvel az előtti döntőben pályára lépő és nyerő csapatból, így a közvélemény őket tartotta esélyesebbnek. A Népszabadság másnapi száma így tudósított a döntőről.
Az első pillanattól feszült párharcot folytatott a két kitűnő csapat, egyikük sem engedte, hogy az akciók teljesen kibontakozzanak. Az első 10 percben a Celtic támadott többet, de az első nagy helyzet Kindval a Feyenoord svéd csatára előtt támadt. Már-már úgy látszott, hogy a hollandok szerzik meg a vezetést, amikor ez a skótoknak sikerült. Egy hátrasarkalt szabadrúgásból a középhátvéd Gemmel lőtte kapura a labdát, amely a szétnyílt sorfal között utat talált a hálóba. Nem sokkal később, a 32. percben nagy fejpárbaj keletkezett a Celtic kapuja előtt, és ismét középhátvéd szerzett gólt. Az előretört Izrael küldte a hálóba a holland együttes kiegyenlítő gólját. Hullámzó, változatos játékkal telt el a félidő hátralevő része is. A második félidőben aztán tovább folyt a nagy harc, és a Feyenoordnak volt több jó helyzete. De az eredmény a rendes játékidőben nem változott. Az 1-1 után 2x15 perces hosszabbítás következett, amely lapzártakor tart.
A ráadás, amelyről a másnapi Népszabadságban már nem olvashattak, nem volt eseménytelen. A 117. percben a kezdőkörből íveltek fel egy szabad rúgást a hollandok, amely kis szerencsével a svéd Ove Kindvall elé került, ő pedig az ötös sarkáról egy pattanást követően a kapujából kilépő Williams fölött a hálóba lőtte a labdát. Ezzel a góllal a mérkőzés előtt kevésbé esélyesnek tartott Feyenoord megnyerte a bajnokcsapatok Európa kupáját. Először nyert holland együttes Beket. Ezzel a 6. nemzetképviselőjeként hódították el a klubfutball legértékesebb trófeáját. Hollandia viszont a következő években is csúcson maradt. Bár nem a rotterdamiaknak, hanem az amsterdamiaknak köszönhetően.
Begdöntő 1971. A bajnokcsapatok Európa kupája 16. idényének a holland Feyenoord címvédőként vágott neki, és ez már jelezte a totális futball térnyerését Európában. Az Ajax edzője a legendás Rinus Michels volt, aki később világbajnoki döntőbe vezette hazája válogatottját, majd Európa bajnok is lett velük. A csapat kulcsfigurája Johan Cruyff, mellette olyan játékosok alkották a gerincet, mint Jan Neeskens vagy Ruud Krol. Játékukat a folyamatos mozgás, a pozíciók cseréje és a magas szintű technikai képzettség jellemezte. Így nem volt meglepő, hogy az Ajax magabiztosan menetelt a sorozatban, többek között olyan nagy nevű csapatokat is legyőzve, mint a Celtic vagy az Atletico Madrid. A döntő másik részvevője a görög Panathinaikos volt, amely csapat sokak meglepetésére jutott el a fináléig. A játékosként háromszoros bekgyőztes Puskás Ferenc irányította egyébként a görög csapatot. A szabályokban pedig egy mai szemmel érdekes változás történt, ugyanis ebben az évben végleg eltörölték az éremfeldobást, és helyette döntetlen esetén 11-es párbajjal döntöttek a továbbjutásról. A finálét a londoni Wembley stadionban rendezték. Az Ajax már a mérkőzés elején vezetett, ami meghatározta a játékképét. A holland csapat végig fölényben játszott, uralta a labdát, és több helyzetet alakított ki. A mérkőzés végül Van Dijk és Kapsis öngoljával 2-0-ás Ajax győzelmet hozott, és egyben a klub első bek sikerét. A sorozat gólkirálya, a Panathinaikos játékosa, Antonis Antonidas lett 10 találattal. De hallgassuk meg a mérkőzés eredeti nyelvű összefoglalóját.
Balva Hülshoff. Hülshoff de Keizer. Keizer buitenom, zeer goed. Prachtig ingekopt, deze doelpunt! Ja, ja! Een doelpunt Suárez van Dijk en die kop schitterend in. Ruik. Heel handig het schot van Haan. En het is een goal! 2-0 voor Ajax. 2-0 voor Ajax. Arie Haan uit Winschoten. Je ziet hier Cruijff die zijn kwarter heeft vrijgemaakt en een listig paasje geeft. En Haan die onmiddellijk met de rechtervoet inschiet.
Az Ajax és a hollandok ekkori játéka sokakra hatással volt. Különösen a fiatal László Csabára, aki később edzőként a skót Harcnál, a Ferencvárosnál és az ugandai, valamint a litván válogatottnál is dolgozott. Vele beszélgettem a döntőről és az Ajaxról.
Nagyon örülök, hogy erről beszéltünk, mert ezek a dolgok feledésbe merültek, ugye pláne a 70-es évek, amikor én még egész kisgyerek voltam, de már a futballt követtem, és futballszerető, és lényegében így a 70-es évek, a 71-től tovább nézzük, akkor lettem a holland futballnak is valahol a szerelmesem, mert akkor nem a spanyol futball dominált, hanem a holland futball. De ez a 71-es döntő, ez azért is érdekes, mert akkor Puskás Ferenc volt a Panathinaikosz edzője, akit senkinek nem kell bemutatni. Nem magyar emberekről beszélek, hanem a világon senkinek nem kell bemutatni Puskás Ferencet, és nagyon sajnálom, hogy akkor elveszítették a döntőt, de akkor megjelent lassan ugye holland futball dominanciája. Linus Michels az Ajax edzője, aki végül is megalkotta az úgynevezett totális futballt, amit én hosszú időn keresztül próbáltam megfejteni. Nem volt egy de nagyszerű erről beszélni, hogy miért is volt totális futball, de ez kellettek a játékosok, és ugye úgy abban az időben jött föl egy olyan név, hogy Johan Cruyff, aztán később az egyik kedvencem, hanem az egyik kedvencem játékosoknak mondhatnám a Neeskens, aki lényegében valahol azt testesítettem meg, amit én úgy a futballról elképzelek. Az a bizonyos hatos, az a bizonyos szív ott középen, mert mindenki mai napig is ugye keresi, vagy kerestük a tízes, de igazából a hatosszámú játékos a csapat szíve, és mondhatnánk a Busquets-t, és tovább sorolhatnánk a neveket, hogy kik azok, akik lényegében ott ebben a pozícióban nagyot tudnak alkotni, de Neeskens volt az én személyes tapasztalatom szerint az első, aki ezt meg tudta testesíteni. Ez az Ajax, amikor ugye megnyerte ezt az 1971-es döntőt, akkor lényegében utána csak mondhatjuk, hogy ő dominált, vagyis hát a holland csapatok 70-ben, a Feyenoord nyert, pont a Celtic ellen, aztán háromszor egymás után az Ajax, úgyhogy ezek az évek lényegében, hogyha a Bajnokok Ligájáról beszélünk, pláne a 70-es évek, az, hogy totális futball és Linus Michels, ugye az Ajaxnak, meg holland futball, meg a német, meg az angol futball, látjuk, hogy mennyire dominálták tényleg az európai futball térképet.
Gyakorlatilag mondhatjuk, hogy egy olyan fajta újítással sikerült a hollandoknak győzni, ami meglepte valószínűleg ezeket a sztár egyesületeket, de mi volt ennek a futballnak az alapja? Hogyan kell ezt elképzelni?
Ez a totális futball, ez azért érdekes, mert azt is mondhatjuk, hogy totális káosz. Akkor nagyon ritka volt az, hogy ez a letámadás, hogy nem hagyjuk az ellenfelet kibontakozni, és ennek az egésznek az alapja, hogyha így a rádió hallgatóknak elmondhatom, vagy nagyon röviden, hogy az alapja ennek a totális futballnak az volt, nem az, hogy totális mindenki támad, és mindenki védekezik, mert inkább a támadáson volt a hangsúly, hanem az, hogy totális káosz volt, vagyis nagyon sokszor megcserélték a helyeket, mindenki elhagyhatta, és az akkor új volt a pozícióját. Lényegében csak ki kellett majd, amikor védekezésnél tölteni azokat a lukakat, amik lényegében keletkeztek. Ez azért érdekes, mert eddig ezt senki nem csinálta, és a labdást egyszerre két-három ellenfél támadta, és ez az a totális káosz, mert hirtelen annyian lettek körülötted, és nem tudtad, hogy hová passzolj, vagy általában hátrafele passzoltál, és vagy oldalra passzoltál, és minden hátrapassznak és oldalpassznak van egy jelentősége, tovább tudsz pressingelni, hogyha ez így érthető, ha így elmondom vizuálisan, és ez volt az egyik alapelve a Linus Michelsnek, de ez sokat kellett futni, ez sokat kellett dolgozni, olyan játékosok kellettek, akik lényegében ezt maguk kévá teszik, hogy a fizikális felkészülésük lényegében már átlag feletti volt, és aztán a Kovács István is ezt folytatta tovább, és így a hollandok is, hogy nagyon sokat edzettek már olyan értelemben, hogy a fizikális felkészülésük, abban az időben már nekik sokkal előbbre jártak, mint a többi klub, hogy ezt meg tudják valósítani. Megvannak a pozíciók, tudod, hogy az, hogy ki a jobbek, balbek, ők nem hagyják el, vagy fölmennek, vagy épp tovább passzolják a labdát, vagy elrúgják a labdát, nagy helyek vannak, át tudod venni, van időt gondolkodni. Linus Michelnek ez volt a logikája, hogy ezt például ne engedjük meg, ne legyen idő, ne legyen gondolkodás, nyomás alá helyezzük, mindegy, hogy ki van a labda közelében, és nagyon fontos, hogy labdát ketten, minimum ketten támadjuk, a labdás minimum ketten támadjuk, és ez ugye hozott magával egy olyan idézőjelbe tett totális káoszt, meglepetés, fú, ezzel még nem találkoztunk, és így innen úgy elkezdődött a holland futball dominanciája.
Ezek után pedig hallgassuk meg, hogy miként írt a Népsport június 3-án az eseményekről.
Biztos holland győzelem a begdöntőben. Ajax Panathinaikos 2-0, félidő 1-0. Szerdáig az angol lapok nem sok helyet szenteltek a begdöntőnek. Bezzeg a mérkőzés napja annál nagyobb számban, terjedelemben hontotta az anyagokat. Öles fényképekről mosolyogtak a holland és a görög játékosok, és persze mindenki nyilatkozott. A rendezők is mosolyogtak, meg volt rá az okuk, hiszen 183 ezer fontot vettek be a belépő díjakból, és ez csúcsnak számít. Erre nem akadt még példa, pedig sokszor volt már telt háza Wembleyben. Ezen a délutánon sok angol labdarúgó rajongó kiszorult a stadionból, mivel a hollandokat és a görögöket is 35-35 ezer jó torkú szurkoló kísért el hazájából. A hazaiak számára így csak 30 ezer jegy maradt. És hogy ez a 30 ezer kinek szurkol, már a mérkőzés előtt kiderült. Mint a lapokból is kitűnt, az angolok a Panathinaikos pártján álltak. Wembleyben nem a klubcsapatok, de még a válogatott együttesek sem kaptak lehetőséget arra, hogy edzést tartsanak a mérkőzés előtt. Most először tértek el a hagyománytól az angolok, és megengedték a két gárdának, hogy a nagy csata színhelyén mozogjanak egy kicsit. Ami az esti játékot illeti, természetesen magabiztosabbak voltak a hollandok. Az Ajax jugoszláv védőjátékosa Vasovics kijelentette: simán nyerünk. Ugyanez volt a véleménye a válogatott csatár Johan Cruyffnak is, akinek kedden járt le a szerződése a klubnál, tehát nagy szüksége volt arra, hogy kitegyen magáért. A görögök szerényebben nyilatkoztak. Az esélytelenek nyugalmával játszunk, de igyekszünk egy kis borsot törni a hollandok orra alá, mondta Antoniadis, aki azt a bizonyos 3 gólt lőtte a jugoszláv bajnok Crvena Zvezdának. Zsúfolásig megtelt a Wembley stadion, és a szurkolók óriási zenebona közepette fogadták a pályára lépő játékosokat. Szóltak a dudák, szirénák, kereplők, és a két tábor egymást múlta felül hangerőben. A Panathinaikos önmagához képest lendületesen, nagy becsvágyal és a mezőnyben jól játszott. Játékosai ügyesen kezelték a labdát, igyekeztek kombinálni. A mezőnyben nem is volt baj, de amikor a kapu elé értek, elfogyott a tudományuk, mert támadójátékuk adós maradt a befejezésekkel. Kapura alig lőttek, két nagy helyzetet pedig elügyetlenkedtek. A hollandok érvényesítették nagyobb rutinjukat, középen lefékezték a görög rohamokat, jobb volt az összjátékuk, és kevesebb támadásból is sokkal több helyzetet teremtettek. Nagyobb arányban is győzhettek volna, de méltó kezekbe került a kupa. Az Ajax kapuját Stuy biztos kézzel védte. A négy tagú hátvérsor valamennyi játékosa kitett magáért, főleg a csapatkapitány Vasovics, aki gyakran előre is tört. Holzhoff nagyszerűen semlegesítette Antoniadist. A középpályán találjuk a csapat egyik legjobbját. Cruyff higanyszerű mozgásával, ördöngős cseleivel tűnt ki, bár 2-3 nagy gólszerzési lehetőséget elszalasztott. Az első félidőben nagyon jól játszott Kaiser, és kapura veszélyes volt Van Dijk is. A Panathinaikosban Economopoulos gólokért nem okolható. A hátvédek közül Surpis sok támadást akasztott meg. A mezőny legjobbjának a fiatal Eleftherakis bizonyult. Sokat fáradozott, kitűnő labdákat adott, nagyon technikás játékos. Megközelítően ilyen erényekkel dicsekedhet a 10-es számú mozgékony, kitűnően cselező Demazos is. A nyurga Antoniadis nem tudott megbirkózni őrzőjével. Nagyon jól játszott Grammos, a jobb szélső is. Téron, angol játékvezető, jól bírás.
Ismétlésképpen tehát az Ajax nyerte az 1971-es bajnokcsapatok Európa kupáját a Panathinaikos 2-0-ás legyőzésével. Totális futball kontra Catenaccio.
Sorozatban másodszor nyert bekdöntőt az Ajax, negyedszer jutott a döntőbe az Inter. Ilyen volt a bajnokcsapatok Európa kupájának 1972-es fináléja. Az előző 1971-es döntőben az Ajax 2-0-ra győzte le a Panathinaikost, az Inter pedig még csak nem is indult a bekben akkor. Ami a hazai bajnokságokat illeti, az Ajax ennek a győzelemnek köszönhette, hogy bejutott a bek 1971-72-es kiírásába, hiszen a holland bajnok a Feyenoord lett, Olaszországban az Inter pedig a nagy rivális Milánt utasította maga mögé, és bajnoki címet szerzett a szériában. Elkezdődött tehát a bajnokcsapatok Európa kupájának 17. kiírása. Az Ajax könnyedén túljutotta a Dinamo Dresden, a Marseille-en, az Arsenalon és a Benfica-n is. A négy mérkőzés alatt mindössze 3 gólt kapott. Az Internek már egy fokkal nehezebb volt az útja. Legyőzte az Atént, aztán a következő ellenfél a Borussia Mönchengladbach volt, amelyre érdemes röviden kitérni. Az első mérkőzésen nagyon elharapódzott a hangulat, kezdődött ez azzal, hogy egy pályára dobott dobozos üdítő fejbe találta Roberto Boninsignyát, akit le kellett ezután cserélni. A szurkolók vulgaritása aztán a játékosokra is átragadt, Zsájért lesérítették, egy másik Inter játékost, Korszót pedig kiállították, miután megrúgta a játékvezetőt. Az Inter 9 emberrel a pályán 7-1-re kapott ki. Az olaszok a mérkőzés után azonnal fellebbeztek, amelyet az UEFA elfogadott, így annulálták a mérkőzést. A következő meccset az Inter 4-2-re nyerte, így tovább jutott. A negyed döntőben aztán a belga Standard Liège ellen az összesített eredmény 2-2 lett, az Inter a több idegenben lőtt gól miatt jutott tovább. Az elődöntőben aztán a skót Celtic ellen 2 gól nélküli meccs után 11-es párbajban jutott be az Inter a döntőbe. Egy olasz sportlap így írt erről az összecsapásról.
Az 1967-es Celtic elleni bekdöntés vereség után erre a mérkőzésre igazi visszavágóként tekinthettünk. Legalábbis a San Siro közönsége így élte meg, amikor 1972. áprilisában 80 ezer szurkoló jelent meg, rekordnak számító 222 millió olasz lírát hozva a stadionba. Invernizzi, az Inter edzője, egy támadó hármast állított be, melynek tagjai a középcsatár Boninsignyéna, a második csatár Pelizzaro és a fürgelábú Zsáír a szélen voltak. Mazzola pedig a szokásos rotációja mellett az egész támadásban szerepelt. A skótokat kissé megfélemlítette a haziak energiája, de a támadójáték nem volt az igazi. Rengeteg lehetőség adódott a padhelyzet áttörésére, különösen a második félidő első negyedében, amikor az Inter hagyta, hogy a szurkolói egy válságos ostromba ráncsák őket, ami szögletekhez és helyzetekhez vezetett. Úgy tűnt, hogy minden eldőlt, amikor Zsáír fejese a kapus felett szállt el. A Celtic tízesek ellen azonban kirúgta a labdát a gólvonalról, megmentve csapatát. Egy másik emlékezetes pillanat az estéről Pelizzaro lecserélése volt Gio helyére. A csatár nem habozott kifejezni elégedetlenségét Invernizzi edzővel szemben, sőt a szurkolók is támogatták őt, hangosan kifütyülve a menedzser döntését. A La Stampa tudósítója Bruno Bernardi így írta le a játékos tiltakozását. A kispad előtt elhaladva Pelizzaro egy leírhatatlan tiltakozó gesztus mutatott be. Ma már több millió megtekintés vonzott van a közösségi médiában.
Mielőtt magáról a döntőről lenne szó, még egy kitérő a bek magyar érdekeltségére, magyar csapatra, amely ekkor a Dunai Antalt, Bene Ferencet, Zembó Sándort és Szent Mihályi Antalt is soraiban tudó újpesti Dózsa volt, amely a negyed döntőben búcsúzott a sorozattól a Celtic ellen, és most a két döntős csapat bemutatója. Először az Ajaxé. Az 1970-es évek elején Rinus Michels vezetőedző korszakalkotó volt, hiszen félelmetesen jól építette fel az Ajaxnál a totális futball taktikáját. Golgazdag, gyors támadó játék egész pályás letámadás alkotta. Sok futás, fegyelmezettség és a pontos átadások voltak a kulcsa. Ez olyannyira beírett, hogy 1971-ben bekdöntőt nyert csapatával, ezután az edző átment a Barcelonába, utódja pedig a Temesváron született Kovács István lett, aki egyébként játékosként tagja volt a magyar bajnoki bronzérmes Kolozsvárnak. Bár játékosként nem ért el nagy sikereket, edzőként Romániában bebizonyította tehetségét, hiszen a Steaua Bukaresttel román bajnok és háromszoros kupagyőztes lett, majd 1971-től Hollandiában folytatta pályafutását. A Nemzeti Sport így írt korábban Kovács István Ajaxba kerüléséről.
A városi legendák szerint Michels utódját egy 15 nevet számláló listáról választotta ki az Ajax vezetősége, és azért esett a választás az erdélymesterre, mert ő volt a legolcsóbb. A 70-es évek Romániájából persze nem lehetett csak úgy kibemászkálni nyugatra, nem tudhatjuk pontosan, ő miért tehette meg, az minden esetre tény, hogy fizetéséből havi $200 kellett juttatnia a Román Labdarúgó Szövetségnek. és hogy mennyire volt olcsó? Az Ajaxnál 25 ezer dollárt keresett, ami akkoriban valóságos vagyon volt. Persze elképzelhető, hogy a listán szereplő többi edző még ennél is többbe került volna. A mendemondák szerint első amszterdami fizetéséből vett 6 házat Kolozsváron, a többit pedig a barátaival elmulatta. Hollandiában eleinte meglehetősen szkeptikusan fogadták, az egyik újságban megjegyezték, olyan országból jött, amelyről az emberek csak Dracula miatt hallottak. Amsterdam és Kovács azonban rövid idő alatt egymásra talált. A Romániából jött edzőt, aki leült Mikkelsz trónjára, gyanakodva szemlélik, ám a mindig kedélyes, vidám, mosolygós és jó humorú edző hamar elfogadtatja magát. Hogy tetszik a hosszú hajunk? Kóstolják meg az öltöző hangadói az első edzés előtt, mire Kovács így felel. Engem edzőnek szerződtettek, nem fodrásznak. Különben is ezt a kérdést inkább a feleségednek tett fel. Majd amikor az első edzésen Cruyff megküld felé erősen egy térmagasságban érkező labdát, amit Kovács egy finom mozdulattal megszeridít, majd azonnal visszaküld, elismeréssel adóznak a tudásának. Az első leckén átment.
Kovács István lazasága nem csak emberi oldalán, hanem a taktikán is megmutatkozott. Mikkelsz ugye kitalálta a totális futballt, fejlesztette és szigorúan betartatta. Kovács nem változtatott a jobb bevált recepten, viszont csavart rajta még egyet, elengedte a szigort és hagyta, hogy a játékosok szabadságot kapjanak a pályán, és jobban előtérbe kerüljön az egyéniségük, persze a totális futball megtartása mellett, illetve egy látványos húzásra is elszánta magát. A csapat húzó emberét, Johan Cruyffot egy sorral feljebb léptette a középpályáról, a középpályások pedig több védekező feladatot kaptak. Az olasz Inter a régi motorosok közé tartozott a nemzetközi porondon, hiszen ekkor már kétszeres meggyőztes volt, viszont a 60-as években a csapat történetének legsikeresebb időszaka, a Grande Inter érája már véget ért. 1970-ben a milánói csapat számos problémával küzdött, és a paraguayi edző Heriberto Herrera sem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, a nagyon gyenge szereplés gyors változtatást követelt, így vehette át tőle a csapatot az utánpótlás edző Giovanni Invernizzi, akivel a klub új erőre kapott, bajnok lett, eljutott a megdöntőig, és ami a taktikát illeti, remekül vegyítette a korábbi Grande Intereseket az újoncokkal és kiegészítő emberekkel. Az olasz futball ismérve a Catenaccio volt, amelyről ekkorra már bebizonyosodott, hogy a végét járja. Ennek első nagy jele az 1967-es Celtic elleni vereség volt a megdöntőben. A tört pedig az Ajax és a totális futball forgatta meg az Inter Catenaccio-jában az 1972-es fináléban. Az Ajaxnál nem voltak elégedettek Kovács István munkájával, a lazasága ugyanis szokatlan volt. Bár a holland bajnoki címet megszerezte, a klubvezetőség és a sajtó is nem tetszését fejezte ki, hogy a Benfica ellen csak 1-0-ás összesítéssel sikerült tovább jutni. A megdöntő előtti napokban elvileg már nyílt titok volt, hogy Kovácstól elköszönnek, ám a játékosok élükön Johan Cruyffal ezt nem engedték. Az Internél sem volt minden rendben. Arról már volt szó, hogy nehezen, botladozva jutottak a fináléba, ráadásul fegyelmezettségi problémák is adódtak. A döntő előtt már napokkal ellepték a holland utcákat a szurkolók, éneklés, dudaszók és tömegek. Az olaszok és hollandok először szurkolásban mérkőztek meg. Az Ajaxnál az előző döntő kezdőjéhez képest mindössze 3 változtatás volt, a csapatkapitány személye is megváltozott, Velibor Vasovicstól Piet Keizer örökölte meg a karszalagot. Az 1972-es megdöntőt május 31-én rendezték Hollandiában, a Feyenoord stadionban. A Népsport akkor így írt a döntőről.
Nagy iramban kezdődött a játék, és a zsúfolt nézőtér izgalmas, remek küzdelmet láthatott. A rotterdami stadionban a MAL labdarúgásának voltunk mindannyian tanúi, a MA futballjának magas színvonalú előadásán. És ha nem is mindig párosult ez a küzdelem szépséggel, legalábbis a mi fogalmaink szerint, a korszerű játék minden erénye megmutatkozott ezen az estén. A hibáival egyetemben, az olaszok a védekezés magas iskoláját mutatták be. Bordon kapussal 8 ember mindig ott hátul őrizte az olasz kapu előterét, és a 3 legveszélyesebb holland csatár, Swart, Cruyff, Keizer külön testőrt kapott, akik mindenhová elkísérték őket. Na és az interlegények a kellékeket is bevetették. Időt húztak, tartották a labdát, ha kellett, egy kicsit buktattak. Egy kicsit odavágtak, reklamáltak. Az Ajax ezzel szemben robogott, és időnként feltartóztathatatlanul tört előre. A sepregető Blankenburg is előre kalandozott, és a két szélső hátvéd tulajdonképpen szélsőt játszott. Óriási íramot diktáltak a hollandok, egyből pontosan továbbították a labdát, keményen küzdöttek, és állandó mozgásban voltak. Ez pedig előbb-utóbb gólhoz vezet, most is, a kitűnő Cruyff jó voltából. Az Ajax győzött, mert ismételten bebizonyosodott, hogy jelenleg ez Európa legjobb klubcsapata. Ami külön öröm, a támadó futball diadalmaskodott a defenzív, megöregedett Catenaccio felett.
1967 után ezúttal végleg megbukott a Catenaccio a modern új totális futballal szemben. Az első gól a 47. percben született, egy beadás során az Inter kapusa, Bordon és az egyik védő összeütközött, miközben a labda Cruyff felé került, aki az összezavarodott kapus és védők mellett lőtte a labdát a kapuba. A második találat a 77. percben történt, amikor Kaiser beadását Cruyff fejjel váltott a gólra. A végeredmény így alakult ki, amely 2-0 lett az Ajaxnak. A mérkőzés után a lapok főleg a totális futball és a Catenaccio összehasonlításával és a védekező stílus bukásáról írtak. Ami közvetlen a csapatokat illeti, az Ajax ebben az idényben 5 trófát zsebelt be Kovács István irányításával. Bajnoki cím, Beck győzelem, Európai Szuperkupa győzelem, Interkontinentális kupa győzelem és Holland kupa győzelem. A pozitív hangok szerint Kovács tökélyre fejlesztette Mihály totális futballját, a negatív vélemények szerint viszont csak megörökölt egy nagyon jó csapatot egy kész taktikával, és csak azt érte el, hogy a játékosok élükön Cruyffal a fejére nőttek és átvették tőle az irányítást. Ami biztos, hogy 1972-ben még nem ért véget a holland csapat sikertörténete. Az Inter ellenben szétesett, az olasz bajnokságban csak az 5. lett ebben az idényben. Na de, ez a szétesés nem mondható el a teljes olasz labdarúgásról, hiszen az 1973-as döntőben az Ajax, miután egy évvel korábban 2-0-ra legyőzte az Intert, ismét egy olasz ellenfelet kapott, ezúttal a Juventust.
A 70-es évek elejének 4 részes holland siker történetének első 3 fejezetét hallhatták az elmúlt fél órában, de íródott még egy negyedik is akkor, de arról majd a legközelebbi visszajátszásban lesz szó. Mára a két társszerkesztő Cserjés Bendegúz és Tóth Csongor, a műsorszámokat készítő Tóth Béla, Szabó Bence, Regős László Pál, Kreisz Bálint és Cserjés Bendegúz, továbbá a technikai munkatársak nevében is megköszöni a figyelmet a szerkesztői műsorvezető Edvi László. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sport Rádióval.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten